105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egyik délután megyek az utcán, és látok, nem köszöntök már. Hátam mögött még mit se szól, mint rég. Úgy érzem, elfelejtették. Vagy messze elcsavarogtunk, a kék ég alatt ránk sütött a nap, ránk csáltuk a tök magokat.
Engedi a lelkemet. Tá, tira, tira, hop, tá, tira. kedvesem, jöjj velem, ez a harc lesz a végső, kedvesem, jöjj velem, senki más nem jöhet, kedvesem, jöjj velem, az égbe visz, ez a lépcső innen más, út ki már nem vezet.
Elképesztő kínálattal és végtelen izgalmakkal várjuk a szurkolókat. Ma a magyar sport legnagyobb rivalizálásai és sorsdöntő nemzetközi összecsapásai követik egymást. Délután 15 órakor a kézilabda szerelmesei dőlhetnek hátra, hiszen a Győr és a Ferencváros csap össze a női szuperkupáért, amit 18 órától a férfiak örökrangadója követ. A Szeged és a Veszprém feszül egymásnak a trófeáért. A kézi meccsek között és mellett a labdarúgó NB1-ben is forrnak majd az indulatok. A Kisvárda a Győrt fogadja 16 óra 30 perctől, míg este a Puskás Akadémia a Ferencvárossal mérkőzik meg 19 órától. A nap zárásaként pedig este 8-tól férfi kosárlabda válogatottunkért szoríthatunk, amely idegenben Szlovénia ellen vív létfontosságú világbajnoki selejtezőt. Ne maradjon le egyetlen fontos pillanatról sem a Nemzeti Sportrádióval.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, velem Gergely Istvánnal, és hát a mai vendégem egy óriási bajnok. Ha csak a számokat mondom, akkor 320 mérkőzésből 304 győzelme van. Olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok, sokszoros magyar bajnok. A saját sportágának a Nemzeti Szövetségében vett aktívan részt, és jelen pillanatban pedig a Magyar Ökövő Szövetség elnöke. Ha minden igaz, ez csak nagyon-nagyon röviden, tömören. Mai vendégem Kovács István Kokó. Szia, Kokó!
Szia, István, sziasztok!
Hogy vagy?
Jó, remekül. Pörgős az élet. Nem gondoltam volna, hogy az, amit egyébként én magamnak akartam, az ennyi örömmel fog majd megajándékozni. Nagyon sokat kell dolgoznunk a szövetség helyes irányba való állításán, de minden nap egy élményekkel teli nap, mert kis apró sikerek keresztül tudunk eljutni odáig, hogy reményem szerint 2028-ra egy egységes magyar ökölvívás lesz.
Régóta ismerjük egymást, és bevallom őszintén, hogy egy ilyen megfigyelő típus vagyok, és minden sportolót figyelgetek, vagy minden számomra fontos embert, vagy olyan embert, akitől tudok valamit tanulni, vagy bármit, igazából bárkitől lehet bármit tanulni, szóval figyelek. Te vagy az egyike azoknak az embereknek, akiket
most
mindig is figyeltem. Hát, most van rá, ha akarom, hogy ezt elmondjam. És ugyanúgy, ahogy régen még kapuskoromban figyeltem minden kapust, hogy kitől mit tudok eltanulni, hogy mi az a pici dolog, ami esetleg nekem még jól jöhet, és nálad azt figyeltem meg, és vettem észre, hogy van valami olyan erős akkumulátorod, ami szinte soha nem merül, és sose értettem, hogy bár én jó magamat is motiváltnak érzem, de benned látok most is, és láttam mindig olyan extra motiváltságot, hogyha kinyitnák az űrt kb., akkor kiszaladna, vagy kirepülné oda is, hogyha tehetnéd, hogy honnan veszed ezt a rengeteg energiát, ezt a rengeteg motiváltságot, és mi vezérel téged abban, hogy már gyerekkorod óta most is olyan tűz lobog benned, és úgy mész, mintha nem lenne holnap.
Bár egy jó pár évvel idősebb vagyok, mint te, de szerintem már te is oly sok mindent megértél az életedben, hogy már rádöbbentél arra, hogy saját magadnak a teljesítményét soha nem tudod megfelelő módon értékelni. Tehát én magamat nézve nem látom, hogy ebben borzasztó különböznék másoktól. Másoknak meg saját magukat kell valahogy...
De nem érzed?
Nem hogy... nekem ez a természetes. Tehát nekem volt az egész életemben, és ez most jó, az első 5-8-10 évre lehet, nem is emlékszem, de amióta az eszemet tudom, nekem mindig voltak kisebb-nagyobb céljaim, és ezek a kisebb-nagyobb célok olyan szinten voltak számomra fontosak, hogy ez nem jelentett nekem extra motivációt, hanem ez volt az életem. Tehát én nem mondtam, nem azért keltem fel, hogy azt, hanem nekem az életemnek mindig ezek a célok voltak az iránymutatói, és talán ez alatt, mondjuk, akkor vegyük 55-ből vonjunk le mondjuk egy 10-et, akkor 45 évből egyetlen egy év volt, amikor, és most nagyon nagy idézőjelben, munkanélkül voltam, ez Svájcban eltöltöttem 2 évet, ebből 1 évet, mint az IBA főtitkára, és 1 évet pedig nem dolgoztam. A feleségem megkért, hogy maradjunk még 1 évet, ha már úgyis a gyereknek ki van fizetve, meg a lakás ki van fizetve, nyaraljunk. Dolgoztunk mi már eleget, és az 1 év az életem legnehezebb éve volt, amikor semmit nem csinálsz. Ülsz a kertben, nézed a Genfi tavat, a löklömót, és nincs dolgod. Ennél borzalmasabb élmény a világon nincs, és alig vártam már, hogy hazaköltözünk, és újra legyen dolgom. Az teljesen mindegy, hogy mi, kicsi, nagy, fontos, kevésbé csak nekem fontos, az egész országnak fontos, teljesen mindegy, legyen dolgod, feladatod. És ez akár egy ilyen jelmondatként is felfogható, hogy ott kell és úgy kell élni az embernek az életét, hogy legyen mindig dolga. Legyen értelme annak, hogy felébredsz és nekivágsz valaminek, legyen értelme annak, hogy hazaérsz és lepihensz, és amit a kettő között töltöttél, az pedig aktívan valamilyen célok elérése érdekében éld. És ez meghatározta valószínűleg a személyiségemet, meg az egész életemet, mert nekem 10 éves koromban kialakult az, hogy mindig volt dolgom, mindig voltak feladataim, amit vagy én találtam ki, vagy az élet hozta, ugye már 4 fiú gyermeket nevelek, ezek automatikusan generálják a feladatokat, most éppen egy sportág első embereként kell egy több ezres sportolói és több tízezres hobbista közeg fölött, vagy őket segítve, támogatva megoldásokat találom a sportágra, tehát te pontosan tudod, hogy akkor nem érzed, hogy ez egy olyan nehéz dolog lenne, hanem inkább azt élvezed, hogy van dolgom, alkothatok, cselekedhetek, igaz ügyet szolgálhatok. Ezek sokkal nagyobb energiát adnak, mint az, hogy most én nem tudok kis célokat kitűzni. Hát most például augusztus 16-án a Hősök terén ünnepeljük a 100 éves szövetséget. Én nem nagyon emlékszek olyan magyar sportszövetségre, amelyik ilyen szinten reemelte volna a 100. születésnapjának a megünneplését. Márpedig majd már jó pár sportszövetségünk elmúlt 100 éves, de én nem emlékszem, hogy valaki kiment volna a Hősök terére. Mi ezt találtuk ki, és ezen dolgozunk, hogy ez megvalósuljon.
Ami az előre is sok sikert kívánok nektek.
Ott a helyen. Nem akarok belekényszeríteni adásban, de...
Nagyon szimpatikus ötlet, bevallom őszintén, és kifejezetten szeretem az ökölvest már gyerekkorom óta, és nem azért, mert sok kung fu filmet láttam, és egyből a mozi után elkezdtem karatézni, meg boxolni kint a mozi előtt, akárkivel is egy ingyen pofonér, de nagyon férfias sportágnak tartom, és iszonyatosan szeretem a küzdelmeket, és ez tényleg egy ilyen puszta küzdelem, ahol talán azt mondom, hogy ha nincsenek bírók, akkor a jobbik győz a végén általában. Úgyhogy nekem ez egy nagyon-nagyon szimpatikus sportág, mind a mellett, hogy azért vadnak, meg durvának is tűnhet, de mégis van benne egy óriási tisztelet a végén, amikor nagyon ritka esetben van, számomra legalábbis én nekem az olyan, nagyon ritka esetben van az, amikor a végén a győztes nem tiszteli a vesztest, és ez egy ilyen szempontból, mint minden küzdősport, azért a tiszteletet tanítja és neveli az embereket. Tehát nem csak arra, hogy hogyan lehet a másikat legyőzni, hanem hogyan tudja egy olyan tartást mutatni, amikor a vesztes is elismered, hiszen neki köszönheted, hogy győzhettél. Visszatérve még az előző mondatodra, nagyon érdekes, hogy azt mondtad, hogy az 1 év volt életed, hát legrosszabb éve, amikor...
Legunalmasabb, értéktelenebb. Úgy éreztem, hogy megöregedtem.
Nagyon fura ez azért, mert tudod, ez, úgy éreztem, megöregedt, dobálod a gondolatokat a fejembe. Amikor nagyon fáradt vagyok, akkor az van a fejemben, nem állhatok meg, mert akkor biztos, hogyha leülök,
nem
akkor
nem alszom.
Igen. Akkor nem indulok.
Én ilyenkor elmegyek futni. Amikor elfáradtam, és amikor teljesen ki vagyok üresedve, akkor el kell menni sportolni, mert ahhoz még van erőm, tehát ugye mi genetikailag így vagyunk kódolva, hogy a sport az nem elfáraszt minket, hanem az feltölt.
Igen, hát mint egy akkumulátor, hogy ez a töltője. De hát azért nagyon sokan azt mondják, hogy amikor van egy leállás, hogy az milyen szép volt, mikor megismerett a feladat nélküli életet. Amikor úgy tudsz élni, hogy ész a családodnak, ész saját magadnak, tehát hogy engem tudsz saját magadnak is élni, hogy a saját dolgaidnak élsz, hogy felfedezed újra magadat, és nem csak azokat a feladatokat egy ilyen, nem csak unkakutyának látod magad, hogy mindig valaki másért tegyél valamit, aztán nem is tudod, hogy abból neked mi lesz, vagy te a végén hol leszel, vagy hova fogsz kiukadni, hogy lesz egyáltalán siker a végén, vagy bármilyen számodra elfogadható elismerés erre érte, hanem úgy a feladatokat lát, és rohansz a feladatok után, hogy az 1 év valahogy én úgy képzelem, hogy annyi idő után, és annyi tett után, annyi eredmény után, ami mögötted van, hogy olyan ajándékév lehetett volna. nem rossz helyen, tehát nem valahol Közép-Oroszországon vagy Szibéria területén, ahol senkivel nem találkozó, vagy nincs térőse, hogy ez így mégis ezt mondja, ezért nagyon érdekes. A kérdésem viszont az lenne, hogy téged a feladatok megtalálnak, vagy te keresed a feladatokat?
Ha nincs feladat, én még nem volt, de ha nincs feladat, akkor keresek, vagy akkor kitalálok, vagy akkor kreálok valami olyat, amiért érdemes dolgozni. Arról beszéltünk, hogy ez a leállás, meg ez a, amikor csak saját magadnak élsz, és amikor csak azzal foglalkozol, ami neked miattad fontos, egy kicsit önző módon. Ez 2008, Peking, Fábián Joel barátommal, olimpiai bajnok társunkkal kint voltunk, mint szurkolók. Ott akkor sok magyar szurkolóval, meg sok magyar bajnok társunkkal együtt közösen szurkoltunk nektek is többek között, és az egyik nap elmentünk golfozni a Joellel, akkor már ő is, meg én is egy nagyon kezdő golfosok voltunk, és elkezdtünk ott, egymásra találtunk, hasonló szinten játszottunk, és kitaláltuk, ő is akkor még a sporton kívül volt, és én is a sporton kívül voltam. Nemzetközi szövetségben már volt feladatom a WBO-nál, de Magyarországon semmi. Volt bőven időnk, és elkezdtünk golfozni, és kitaláltuk, hogy innentől kezdve mi a golfnak fogunk élni, és milyen jó, nincs komoly teher rajtunk, nincsenek olyan feladatok, amik elvennék tőlünk a lehetőséget, és azt vettük észre, hogy ő is és én is elkezdtünk iszonyatosan dolgozni azért, hogy ne legyen időnk golfozni. Tehát ne legyen időnk azt élvezni, amire azt mondtuk, hogy milyen jó, hogy innentől kezdve csak golfozhatunk. Pár nappal ezelőtt volt megint lehetőségem golfozni a Joellel, ugyanolyan rosszak vagyunk, mint 2008-ban, semmit nem fejlődtünk. És megállapítottuk, hogy ez saját magunk hibája, mert annyit, de annyit tettünk azért, hogy dolgozhassunk, hogy nincs időnk golfozni, nincs időnk, és nem is fogunk tudni fejlődni. De ez így van jól. Jobb, mint hogyha mondjuk esetlegesen már single handicap-es golfos lennék, de nem tudnék egyébként a magyar ökölvíváson segíteni, vagy nem lennék benne abba a vérkeringésben, mint hogy a Joel is ugye a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkáraként azért ott van a rajta tartja a kezét a magyar sport ütőerén, és ez így van jól. Tehát szerintem ő is aláírja ezt, hogy sokkal jobb helyen vagyunk most, és sokkal jobb, hogy vénségünkre, én is ugye már 55, meg már szerintem 60, nem is tudom mennyi lehet a Joel, 62-3, gyakorlatilag még nem a nyugdíjon gondolkodunk, hanem neki továbbra is most éppen Milánó Cortina, aztán utána Los Angeles, tehát napi feladatai vannak a magyar sportban, nekem is napi feladatai vannak, tehát nincs időm golfozni.
Szerintem ti sose lesztek nyugdíjasok, megmondom neked őszintén, hogy ez elképzelte, szerintem ez a fogalom, ez nincs benne. A
tudom,
tárban,
ez érdekes, és nagyon sok sportban egykoron dolgozó emberről tudok, aki hamarosan, amikor abba hagyta a munkát, vagy meghalt, vagy teljesen szétesett egészségügyileg, szellemileg, minden. Ez egy ilyen méreg. Tehát amikor így elköszönnek valakitől, hogy érdem egy elismerése mellett, és köszönjük szépen, de már ne, akkor ott olyan leépülés kezdődik fizikálisan, szellemileg, minden. Ez nagyon nehéz.
Na, de ezt nem tudom elképzelni, Koko. Sőt, én úgy tudom elképzelni a ti golfotokat, hogy ez nem egy ilyen nyugdíjas séta, hanem tudja, hogy versenyeztek.
Hát igen, ott de jó, sajnos. Hát igen, de ő minden labdát megtalál, amit nem értek. Nem megy a reketyésbe, és valahogy kijön a labdával, de és utólag is természetesen a tisztesség és a fair play szabályai szerint játszunk, de valóban versenyzünk. Hát nem, hát még a fiaimmal is versenyzek.
Téged a verseny hajt amúgy minden területen?
Igen, de most már sokkal reálisabban tudom felmérni, sőt, most már tudok veszíteni is úgy, hogyha a maximumot próbálom nyújtani, de talán pont azért, mert elkezdtem szabadidő sportolni, elkezdtem futni, elkezdtem triatlonozni, és ott rá kellett döbbennem.
Bocsánat, ez a szabadidő sportás, csak hogy a hallgatók is tudják. A szabadidő sportás, hogy elkezdtél triatlonozni, ugye? Ezt futottál. Nagyon, hát most futottál, aztán csak futottál, aztán elkezdtél triatlonozni, nem, aztán hirtelen elkezdtél versenyezni.
Igen, mert azt mondják, hogy a futókból lesznek, a futók tovább tanulnak, és onnantól kezdve triatlonoznak.
És amúgy az a nagyon durva ebbe az egészbe, hogy én azon gondolkoztam, hogy oké, ökölvívó, jó testalkatú, tuti jól tud futni. Hát onnan a bringázás már nincs messze, mert megtanulja.
Úszni most se tudok, nehogy
ezt akartam nem kérdezni, tudok úszni. Hogy ez hogy van?
Hát mert a kötelező, tehát az duatlonnak hívják, ahol nincs úszás, de az nem szerettem. A triatlonban az Ironman, meg
abban nincs kihívás, akkor
nincs kihívás. És akkor én nem tudtam soha úszni, mert nem láttál engem, de a 2000-es években, akik az úszodákban jártak, öcsi bácsinak köszönhetően 90-es években kénytelenek voltak látni ott engem fuldoklani a sportban, meg a komjádiban. Öcsi bácsi mérte a fuldoklásomat. Neked ez így sokat mond, hogy én körülbelül olyan 2 perc 10 százakat tudok, ami botrány. Sőt, talán a Cene, vagy nem is tudom, lehet, hogy a Güttler Karcs, nem is tudom, ki állapította meg rólam egyszer, hogy menthetetlen. Tehát nem lehet megtalálni. Olyan merev a vállam, hogy egyszerűen nem tudom. Eleve egy oldalon tudok csak levegőt venni, emiatt általában elkaranyarodok a céltól, tehát borzalmas. De a triatlonban nem számít az úszás. Tehát a későbbi győztes, és mondjuk közöttem durván a távnál mondjuk olyan 30-35%-nyi idő különbség van. Azt követően a biciklin, 180 km-en biciklin, ha én jó bringás lennék, simán be tudnám hozni. Aztán meg a futásnál, meg aztán főleg. Tehát itt azt szokták mondani, és nem is, ez tényleg így van, triatlon versenyen a legtöbb esetben nem az nyeri a versenyt, aki elsőként jön ki az úszáson. Azok általában jó úszók, de az nem garancia arra, hogy egyébként a bringán is jó, meg a futásnál is. Úgyhogy ezért vállaltam bátran a triatlon, mert tudtam jól, hogy most, hogyha Ironman távról beszélünk, 3800 métert le tudtam akkor már úszni, de ez másfél óra volt nekem. A verseny későbbi győztese, mondjuk a Hankó Dávid, vagy bárki, akik ott épp a Nagyatádon eredményesen szerepeltek, ők 50-55 perc alatt kijöttek a vízből, ami már egy jó úszó teljesítmény. De köztünk a különbséget nem az a 40 perc adta, hanem utána a bringán ment egy 4 órát, én megmentem egy 5,5 órát. A futásban ő ment egy, mit tudom én, 2 óra 50 percet, én megfutottam egy 4 órát. Tehát azokban a sportokban lényegesen nagyobb volt a különbség.
Kovács István, Koko olimpiai bajnok, ökölvívó, a Magyar Ökölvívó Szövetsége elnöke a mai vendégem. Mindig ilyen versenyszellemtom volt benned már gyerekkorod óta?
Igen is, meg nem is, tehát hogy öregkoromra elengedtem ezt a versenyt, pont azért,
mert... Hogy ez most már a kevés?
Igen, tehát hogy ez nem versenyszín, én ezt élvezem. Én nagyon szeretek maraton futni, nagyon szeretek Ironman-en, triatlon versenyeken indulni, a tömegben elveszek. Emlékszem, az életem, háromszor futottam New York maratont, és az első után, aztán a második két alak, másik két alakon már nem néztem meg, de a New York Times-on, a másnapi New York Times-on, a hétfőiben, mert ugye vasárnap van a futás, mindig november első vasárnapja a New York maraton, és a másnapi New York Times lehozza az első, mit tudom én, 20 000 indulónak, vagy első 15 000-nek, és én valami, nem akarok érzni, 7 000-dik lettem a 3 óra 47 perc, nem tudom mennyivel. 7 000-dik egy versenybe. Pisti, te pontosan tudod, hogy milyen szégyenletes dolog 7 000-diknek szerintem.
Attól függ, mennyiből amúgy. De,
hát most nem mindegy, 45 000 vízilabda csapatból 7 000-dik helyen zárna a magyar válogatott, azt megtapsolnád?
Hát nem biztos, hogy megtapsolnám, de azért nagyon, tehát sok 10 000-es induló számmal ott, tehát elég komoly, és mindenki másképp készül.
A 7 000-dik legjobb kapus lettél volna a világon.
Ha bárcsak ennyi vízilabdázó lenne, mert nekem a 7 000-dik.
De én ott döbbentem rá, hogy ezt el kell tudni engedni. Tehát az, amikor az ember kizárólag az első helyet tud, persze van egy időszak az embernek az életének, az a prime time, amikor egyetlen cél elfogadható, az a végső győzelem. Minden más kudarc, a második hely is kudarc, a harmadik hely, meg aztán főleg. De aztán van az embernek egy olyan időszak, amikor rá kell döbbenni, hogy az idővel nem tudsz mit csinálni, tehát én már soha nem leszek olyan gyors, meg a hajam, meg a testem, meg minden egészen más válaszokat ad a test azokra a kérdésekre, amire annak idején még tudott megfelelő módon válaszolni, és el is engedtem. Ma már nem úgy vágok neki semmilyen sportnak. Az életcélok azok más, tehát amikor egy feladat van, akár a U23-as Európa-bajnokság, vagy Budapesten lesz, vagy a Liverpooli világbajnokságra a srácok felkészítése, vagy a szövetség 100. évfordulójának megünneplésére, az a feladat az a maximális erőbedobással. De sporttevékenység, legyen az akár foci, legyen az akár úszás vagy triatlon, ott már nincs bennem ez a csak a győzelem elfogadható. Én jól érzem magam, amikor egy teremfociban kikapunk, nem topzódok, és nem rugdosódok, és nem csapkodok, mert nem érdekel. Ígyunk meg egy sört, és röhögjünk egy jót. És sőt, imádom azt, amikor a győztes gól, az utolsó gól határozza meg, hogy ki lesz a győztes. Pont nem érdekel,
mert mit játszik. Mert van versenykihívás. De ebben teljesen igazad van, és erre, ha valaki rájön, akkor ezt még azért szépen is meg lehet élni, amikor rájössz arra, hogy azért az idő megy, a regenerációs időd az egyre hosszabb, a sebességet csökken, a motivációd ilyen szempontból megint csak csökken, mert nem akarod állandóan fölcseszni az agyalat azon, hogy jönnek az 5-10-20-20-30 éve fiatalabbak, és megpróbáld ugyanazt csinálni, és még az emlékek megvannak, hogy hogy ment a kezed, hogy ment a lábad, mi volt a mozdulatsebesség, de már a tested az nem akar úgy reagálni, ahogy kéne. Mit kaptál ezért cserébe? Tehát, hogy ez fogy, mert hogy elfogyunk fizikálisan, tehát. De mi az, amit szerinted többet kaptál? Viszont mi az, ami most több, akkor kevesebb volt, és tehát a mérleg hogy egyenlíti ki magát nálad?
Bölcsebb lettem, az biztos, hogy ezt tudom-e használni, azt nem tudom, remélem, hogy igen. Nyugodtabb vagyok sokkal, nem örülök meg annyiszor talán, mint annak idején. Nem tudom, én elfogadom ezt a fajta megfordíthatatlan folyamatot, ami egy életnek a következménye. Tehát egy dacára annak, hogy pár nappal ezelőtt a Halhatatlanok klubjába választottak, pontosan tudom, hogy halandó. És ez azzal jár, hogy előbb-utóbb vége lesz ennek az életnek, reményeink szerint minél később, sőt, reményem szerint, hogyha ha nem is annyira később, de azt az időszakot, amit itt a Földön töltök még, azt éppen egészségben, szellemileg frissen tudjam lemenedzselni, és elfogadom ezt az egész folyamatot. Tehát nem küzdök, nem harcolok, nem akarok visszatérni, nem akarok senkinek már olyat bizonyítani, amire már nem vagyok alkalmas. A mi sportágunk ráadásul borzasztó gonosz, mert míg nálatok van veterán vízilabda világbajnokság, láttalak is titeket, nem is egyszer, és káprázatosak vagytok, és baromi.
Köszönjük.
Nálunk ökölvívásban ilyen nincs. Dacára annak, hogy látjuk, hogy veteránok visszatérnek, és most is majd láthatunk itt Magyarországon, hamarosan jönnek itt veterán ökölvívóink, akiknek már nem biztos, hogy olyan jól áll ez a szorító, de nem tudják elengedni. Én gyönyörűen el tudtam engedni. Dacára annak, hogy elmondtad, 320 mérkőzésen volt, ami kiemelkedő itt magyar viszonylatban, tehát több, mint amennyi Laci bácsinak volt, több, mint amennyi Erdei Zsoltnak volt, és még jó pár nagy bunyósunknak, tehát nekem tényleg rengeteg mérkőzésen volt, tehát nekem van bőven olyan mennyiségű sikerélményem, ami azt eredményezte, hogy nekem már nem kell senkinek semmit bizonyítani, és mivel én is rádöbbentem, hogy fiatalabb nem leszek, gyorsabb nem leszek, a regeneráció és még sok minden más, ez már határt szab annak, még hogyha lennének is ilyen elképzeléseim, hogy visszatérés, meg hogy majd én megmutatok. Nem, nekem már szerencsére nem kell semmit megmutatni, és már bennem sincs meg az a fajta vágy, hogy én valamit még akarnék bárkinek is bizonyítani, és ez ad egyfajta stabil alapot ahhoz, hogy nyugodtan gondoljak vissza a sportolói karrieremre, reálisan értékeljem, és a jelenlegi helyzetben is reálisan érték. Tehát én nem megyek, most hívtak nem is olyan régen az olimpia napján egy kosárcsapatba. Egyébként szerintem egyszer kosaraztunk is.
Igen, azt hittem, most is fogunk.
Nem mentem el, vagy nem megyek el, nem tudom, lesz, vagy már volt.
Nem lesz, még lesz.
Kaptam meghívást, de nem megyek el, mert tudom, hogy borzalmasan rossz élmény lenne nekem. Közöttetek ott ugrabugrálni.
Esküszöm, passzolnék.
Hát de hiába, hogyha olyan magasan van az a kosár, nem tudom bedobni, akkor minek? Tehát, hogy én nem vállalok be. Te egyszer játszottunk, emlékszem. Igen, valami volt.
Pociztunk,
igen.
Ott természetesen kapuba álltam.
Kapus voltam?
Én.
Te voltál.
Ezt nem tudom elképzelni, hogy a kapuba legyen.
Például abban is rengeteget fejlődtem, hogy ma már előszeretettel állok be középre, és játszom el a 8-as pozíciót, és próbálom inkább helyzetbe hozni a csapattársaimat, míg gyerekkoromban vagy kaptam egy saját labdát, és én azzal egyedül eljátszottam, vagy ha egyszer hozzám került, akkor mondjon le mindenki, mert az biztos, hogy az az enyém, és azzal eljátszom tovább, tehát én még magamnak se passzoltam, nem, hogy másnak.
Ez nagyon jó hallani, Kokó, mert hogy ezt nagyon kevesen, lehet, hogy bevallják maguknak, de hogy másoknak nem, az biztos. Tehát azokat a dolgokat, hogy ami, és ettől szépül meg szerintem valakinek még inkább a pályafutás és az eredményessége, meg az embersége is, mert hogyha kimered mondani azokat az időzőbe, hogy gyengeségeket, amik most már lehet, hogy gyengeségek, viszont akkor, amikor te sportoltál, akkor ennek kellett, hogy legyen. Én mindig azt mondom az egyéni sportolókra, hogy ő nem lehet annyira szociális, hogy mindenkit előre engedjen, mert hogy akkor hogy lesz ő valaha első? Hogy jellemeznéd, tehát hogy értékelnéd, amúgy a picit visszaugrunk a sportágadra, az ökölvívásra és a pályafutásodra, hogy szummáznád a pályafutásodat? Úgy, hogy már régen abba hagytad, a nemzetköziben részt vettél, nagyon sok sportolói életpályát láttál, ami így vagy úgy végződött, a magyar ökölvívást láttad. Most már azért olyan távolról tudod vizsgálni akár saját magadat is, az olimpiai bajnoki címeddel, a EB, VB, profi, amatőr, minden lehetőséget számolja, hogy most már talán tudsz egy olyan objektív, sőt, biztosan tudsz egy saját magad egy objektív értékes mondani, hogy ez jó volt, nem volt jó, kellett volna, nem kellett volna.
Most megfeszítesz, mert az embernek objektív módon értékelnie önmagát, az onnantól kezdve válik már kérdőjelessé, hogy aki ezt hallgatja, őnek is van egy véleménye, és hogy ezzel egyezik, akkor igaza van, ha nem egyezik, akkor nagy képű, főleg, hogyha pozitív irányban nem edzik. Tehát ezért most megpróbálom a saját értékelésem alapján, valakinek tetszik, valakinek nem. Én vagyok az egyetlen olyan ökölvívó, és soha nem voltam se nagyképű, se álszerény, egyiket se szeretem. Szerintem a nagyképűség, mint olyan egy sportoló esetében, ez az ő saját maga, ő tudja legjobban, tehát én magam tudom legjobban, hogy mit kellett ahhoz elvégeznem, milyen munkát pontosan kellett belefektetnem. Ebben a cipőben kizárólag én jártam, senki más. Innentől kezdve az én értékítéletem a saját oldalamról megvilágítva, az összes adat birtokában valószínűleg helytállóbb, mint ha valaki csak ilyen mozaikokat ragad ki az én pályafutásomból, vagy egy-két mérkőzésemre emlékszik a 320-ból. Tehát én elindultam 14 évesen egy pályán, amely pálya egyáltalán nem feküdt nekem, az elején ki is jelentették, hogy nem vagyok ebben tehetséges. 4 év alatt eljutottam erre, ebben a sportágban egy olyan szintre, hogy junior Európa bajnoki címet nyertem, és 88-tól elindult egy pályafutás, amelynek a 88-as olimpia hozta meg az első olyan álmát, ez volt az első olimpia, amit én láttam, mert 84-ben ugye Los Angeles-it nem láthattuk, ezért én 88-ban találkoztam először az olimpiai ötkarikával, az olimpiával, Szöul, Iseszegi Robi, Váradi Jancsi és a többiek, és én akkor lettem halálosan szerelmese az olimpiának, és vált számomra egyetlen elfogadható célkitűzésé, hogy én olimpiai bajnok leszek úgy, hogy előtte 72-ben Gedő Gyuri bácsi volt olimpiai bajnok, és akkor még azt sem tudtam, hogy mi kell ehhez. Elindultam 18 évesen ezzel az álommal, minden, de mindent hajlandó voltam megtenni ennek érdekében. Ennek köszönhető, hogy 3 év alatt eljutottam odáig, hogy első magyar ökölvívóként világbajnoki címet szereztem. Abban az évben még nyertem egy Európa-bajnokságot is, ennek köszönhetően első ökölvívóként évsportolója lettem, és úgy utaztam ki 92-ben Barcelonába, hogy mindenki aranyesélyesként, de olyan Onodi Henny, emlékszem, amikor bejött a faluba az aranyéremmel, és el akartam tőle kérni, hogy hagyd nézzem meg, nevetve azt mondta nekem, hogy jaj, Kókó, ne üjeskedj, egy hét és neked is lesz. Tehát annyira egyértelmű volt mindenki számára. Kovács Anti friss olimpiai bajnokként jött oda hozzám, hogy fotózzunk velem, tehát ő akart, de nem is értettem. És aztán nem sikerült, bronzérem, 4 év kőkemény meló, de hát pontosan tudod, ti is olyan melót végeztetek azért, hogy meglegyen az arany. Nekem ott nem számoltam ki, hogy hány nap van a két olimpia között, ez az 1300-400 nap. Napi 24 óra, semmi másról nem szólt, mint hogy Atlantába úgy menjünk ki, hogy én azt az aranyat nem nyerheti meg más. Ekkor volt az, hogy elmentünk úszni, sífutni, hegyet, amit Öcsi bácsi kérte, mindent megcsináltam. Ezek után én eljutottam egy olyan szintre, hogy a olimpián induló 32 ökölvő közül bátran kijelentettem, hogy itt senki nem tud engem megverni. Ez egy óriási dolog. Ez nem egy lehetőség volt, hogy én itthon megnyertem az alatt a 4 év alatt, megnyertem az olimpiát, oda csak kimentem, és ott ezt az egészet végig boxoltuk, de én már az első nap kijelentettem, hogy az arany az az enyém. És aztán jött egy új karrier, már bőven abba hagyhattam volna, hiszen hogy itt befejezem, akkor is az egyik legeredményesebb magyar ökölvű vagyok, de utána jött egy újabb karrier lehetősége, kitalálták, hogy akkor ez a profi ökölvívás Magyarországgal karöltve az univerzum segítségével elérhetek a világbajnoki címig, és jött egy újabb álom, egy újabb lehetőség, hogy valahogy eljutni odáig, hogy első magyar ökölvívóként profi világbajnoki címet szerezni, és nagy szervezetekről beszélünk, tehát nem ezekről a kis szervezetekről, hanem a 4 nagy szervezet egyikénél, és akkor nekivágtam, nem a pénz miatt, hanem kizárólag a szakmai célkitűzések miatt profi világbajnoki címet szerezni. És végigmentem egy olyan 3,5-4 éves fejlődési folyamaton, amelyben elképesztő mekkorát nőtt a népszerűségem, ismertségem, az ökölvívás akkorát robbant Magyarországon, mint kevés sportág. Elnézést, hogy a 2000-es évekről beszél, de 2000-es olimpiának az évében nekem 3 mérkőzésem volt, és az 5 legnagyobb nézettséggel nézett sportközvetítés, első és a második az én meccsem volt, a harmadik volt a vízilabda döntő, a negyedik mérkőzés megint az enyém volt, tehát valami elképesztő, milyen nagyot változott a világ, és ezt én végigmenedzseltem. És eljutottam 37 éves koromig, hogy minden, de mindent elértem ebben a sportágban. Nem lehetett volna ennél többet. Tudom, megvédhettem volna egyszer-kétszer a címet, de ez nem lesz több. Tehát ez már innentől kezdve nem ad hozzá egy pályafutáshoz, maximum sokkal több pénzt kereshettem volna. És aztán, amikor jött a vereség, és a vereség után láttam, hogy az út hogyan vezethetne vissza, és megint csak józan, reális értékeléssel megállapítottam, hogy nekem ez az út már járhatatlan, és visszavonultam, akkor először még talán nem, de pár év alatt letisztázódott bennem, hogy ez a sportolói pályafutás, ez nagyságrendekkel többet adott nekem, mint amit én valaha is gondolhattam volna. Tehát az lett volna nagy képviség, hogyha én 1984-ben, amikor elkezdtem, 14 évesen a Pongrácz telepen kijelentettem volna, hogy én olimpiai világ és Európa bajnok leszek az amatőrök között, és világ és Európa bajnok leszek a profik között. Ilyet még álmodni sem mertem volna, még a magyar bajnoki cím sem szerepelhetett volna reálisan az álmaim között, ehelyett végigmenedzseltem úgy egy 20 éves pályafutást, hogy mindent elértem, hogy te is mondtad, 15 vereségem volt és egy döntetlenem a 320 mérkőzésből, tehát ehhez foghatót. Ezt nemzetközi szinten is nagyon komolyan megsüvegelik, és ráadásul azért azt most már pontosan tudjuk, hogy azóta senkinek nem sikerült olimpiai bajnoki címet szerezni, ennek most már 25 éve, mert hogy ennek a nehézségi fokát neked megint csak nem kell magyaráznom, azt nagyon nehéz összefoglalni, és én azt sikeresen elértem. Cena Attila bajnoktársának mondtam egyszer, aki nagyon panaszkodott, hogy valami nem állt neki össze, és mondtam, figyelj, Csibi, menjél haza, fogd meg az érmet, vedd elő, nézd egy 3 percig, és rá fogsz jönni, hogy számomra nincs lehetetlen feladat. Tehát ezt meg tudtad szerezni, ezt el tudtad érni, akkor innentől kezdve mindent meg tudsz csinálni az életben.
Szám termék megjelenítést tartalmazott.
Már volt itt sok nagy tévedés, és nem kell több út a búcsú, volt mások és szomorú. Legyünk újból gyerekek, nem baj, hogy nem igaz már, elég, ha percekig jár.
Számáról a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Hétről hétre különleges vendégek,
óriási csaták, és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
Ki tud többet Magyarországról?
Szerintem az én csapatom.
Majd meglátjuk.
Készen állnak az új évadra?
Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez A Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Myself up off the ground, and all you used to do was criticize me, but now I find the good and I emphasize it. See, you would always get so sensitive and try to turn your transgressions into my guiltiness, but now I'm certain of the way I live and what I'm responsible for in this twisted game, and it's such a shame that you try to make pain another word for my name, whether giving or receiving, it's one and the same, just one more leak in your long ass chain, but it's time to break this frame.
A magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I see it from your hair, and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shining through. How do you do?
Cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Magazine.
How do you do? Outside your house, 'cause your hands have got the power meant to heal.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kovács István Kokó olimpiai bajnok ökölvi, a Magyar Ökölvi Szövetség elnöke a mai vendégem. Nagyon jó azt hallani, hogy erőt merít valaki a sportpályafutásból, és saját magának tud példákat hozni így az éremmel is. Mert nekem az jut eszem, hogy én is voltam, és szerintem minden olyan sportoló, aki bármit is nyert, a civil pályafutása, vagy a civiletben azért kicsit kóvályog, és nem okvetlen találja meg a saját magát, nem az, hogy az utat, hanem saját magát is sokszor elveszíti. És az egyik ismerősömnek mondtam, hogy de hát én még semmit nem tudok, hogy én még igazából itt a céletben még semmit nem csinálok. Azt mondja, hogy Pisti, de ne aggódj semmit. Tehát te az egész életedet arra áldoztatva, hogy olimpiai bajnok legyél. Azért teljes embert kíván. Ha nem teljes embert tesz ebben, akkor nem vagy olimpiai bajnok. Tehát te már letettél valamit, egy új pályafutást tudsz, vagy kell, hogy felépítsél. Említetted a Pongrác utcát, hogy kell az, egy küzdőspálya egy ökölvi van, akkor nehéz sorsból induljon, hogy ki akarjon törni. Tehát az ökölvásban vannak olyanok is, akik jó családi háttérrel jönnek, tudatosan ebbe a sportágba lépnek be, a szülők ebben a sportágban támogatják őt, vagy pedig olyanok jönnek, akik ki akarják verekedni magukat abból, ahol vannak. Tehát szinte szó szerint.
Biztos, hogy van egy-egy kivétel a polgári háttérrel rendelkező családok, vagy értelmiségi családból származó kölyök, biztos, hogy vannak, de elenyésző. Inkább csak azt mondom, hogy a kivételt képezik. Tehát nálunk, és ennek a sportának az egyik ereje ebben rejlik, hogy nálunk nagyon nagy az a fajta háttér, akik a lecsúszott családok, a szegény sorsú családok, vagy a 6-8 gyerekes közösségek. Tehát, hogy nálunk kell mindenféleképpen, hogy annak a gyereknek legyen egyfajta kitörési vágya. Bizonyos sportágok lehet, hogy nem igénylik ezt, bizonyos sportágokban, és akár a vízilabda, vagy a vívás is sokkal elitebb ez a réteg. Maga a közeg is elitebb. Tehát azért egy ilyen, hát nem csak honlai szagú, hanem minden egyéb szagú ökölvívó terem, és mondjuk egy úszodai környezet, azért óriási különbség. Vagy egy vívó csarnok, még hogyha ott is lehet, hogy büdös van, de azért másfajta emberek. Tehát ide hozzánk nem pupos mercivel szokták hozni a gyerekeket edzésre, hanem a villamoson hátul túljázva jönnek a srácok, bandába berődve, és legtöbbször tényleg azt mondom, hogy az utca vadabb oldaláról érkeznek hozzánk, de ez így van jól, és a világon mindenhol. Nem véletlen, hogy ez a sportág a világon mindenhol a kitörési lehetőséget hordozza magába, és aztán ezt a Hollywood is felkarolta, hiszen a legtöbb ilyen motivációs film, sportjellegű motivációs film az ökölvívás tárgykörében íródott, a Rocky-tól kezdve a Dühöngő Bikán keresztül számtalan ilyen filmet láthattunk. Most éppen a, nem is tudom, már a Rocky-nak hanyadik változatát húzzák le, meg
sok.
Igen. De ez így önmagában baromi jó a mi sportágunknak, mert ez egy rejtői közeg. Rejtő Jenőnek a közege. Tehát ha valaki lejár az edzésekre, itt olyan formákkal találkozik, meg itt a Starbucks kapcsán dolgozok együtt 20-valahány edzővel, és az RTLS szerkesztő lányok egyszerűen sikongatnak, hogy itt micsoda formák vannak ezek az edzők, mert mennyire különleges egyéniségek. Mi tele vagyunk Rejtő Jenő, Fülig Jimmy, meg Piszkos Fred fazonó emberkékkel, és ez szerintem nagyon jó.
Én valahogy úgy tudnám jellemezni, és hogy mutattál rám, én nagyon-nagyon szeretem az ökövest, és gyakorlom is a saját magam szintjén.
Mindenkinek ajánljuk.
Formában tart, tehát, hogy ott tényleg élesnek kell lenni, és itt nem lehet social media felületeken torzítani, meg retusálni, mert hogy az történik ott, amit érzel, és hogyha azt szeretnéd, hogy úgy alakuljon a dolog, hogy neked ne legyen bőle bajod, azért rengeteget kell tenni, és figyelni kell. Tehát, hogy lényegében ott kell lenni, tehát ott mindig most van, tehát az ökölvívásban mindig most van, különben baj van. Nekem inkább az életszag jut az eszembe, amikor mondtad, hogy milyen szagon az edzőtem, nekem az életszag jutott az eszembe, hogy bemész, és úgy érzed az életet, hogy megérkeztél, nekem az egy ilyen csodálatos hatás.
De ha valaki nem ezt szereti, hanem a steril környezetet szereti, annak nem biztos, hogy az ökölvívás.
Hát,
én úgy szerettem bele, én a Pongrász telepen nőttem fel 14 éves koromig, és aztán elköltöztünk egy steril környezetbe, Rákoskeresztúrra, ugye itt már beszélgettünk, én ott laktam az Újlak utcában, meg a Pesti úton, és az a Pongrász telephez képest egy steril környezet volt. Egy lakótelep a maga sterilitásával és a maga kicsit rideg részével, a Pongrász telephez képest egy egészen más kultúrközeg. Pongrász telepen ott mindenki ismert mindenkit, ott bandáztunk, ott volt, úgyhogy ő vacsorázott nálunk, én vacsoráztam meg.
Teljesen életszerű amúgy, tehát ez erre vágyik amúgy szerintem nagyon-nagyon sok
ember. És aztán amikor én kikerültem ebből a közegből és átkerültem oda, akkor ez hiányzott nekem, és amikor beléptem egy boxterembe, történetesen a Gyömrői úton az EVIG, Egyesült Villamosipari Gépgyárnak a boxtermébe, ott ugyanezekkel az emberekkel találkoztam, ugyanezek a csillogó szemek, ugyanezek a roma gyerekek, ugyanez a vad Tehát ott ténylegesen, hogy te is mondtad, ott minden, ott ha megnyerted az edzés végén a meccset, akkor is megvertek. Tehát itt ebben benne volt ami miatt ezt az egészet én imádtam, a Pongrácon való életet is, és talán ezt tartott ott, mert ez a közeg, vagy valaki nagyon nem szeret, és akkor egy napot bír, és aztán soha többet nem jön, vagy halálosan szerelmes, most se tudják abba hagyni. Tehát a legtöbb veterán bunyósunk, az még mindig lejár napi szinten edzeni. Tehát azok a srácok, akikkel annak idején én együtt nevelkedtem az Evikben, később a Vasasban, azoknak a jelentős része ma is heti rendszerességgel egyszer-kétszer lemegy, még most már csak a zsákot püfölli, vagy nagyon ritkán még egymással is menne ki. Neki annak az egész teremnek a milliója, aurája, szaga, az egy életre hiányzik, hogyha nem megy.
Úgy tűnik amúgy nagyon sok mindenkinek, vagy úgy tűnhet, hogy az ökölves az nem egy okos sportág, viszont ahogy elkezdi az ember űzni, rájön, hogy mennyi mindenre kell figyelni, és rengeteget kell gondolkodni, és aztán lehet akkor nagyon gyorsan. Tehát itt nem az, hogy begyakorolsz kombinációkat, mert ez egy része, de a lábmunka, kéz, törzs, test, és ugye fej, hogy azért használni kell a fejedet, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy beosztani úgy az erődet, az energiádat, akár taktikázva a kombinációidat, és hogy a végén tegyél ki győztesen. És ugye ezt még lehet fokozni azzal, hogy mennyire hagyod magad veretni, hogy feladjon a másik, mennyire ugrasz neki. Tehát rengeteg minden van, és nagyon érdekes, hogy az élet itt is mennyire X-re játszik, mert hogyha azt mondjuk, hogy nevezzük ugye a hátrányosabb helyzetű, élethelyzetű emberekből jönnek ki azok, akik ki akarják magukat verekedni abból a helyzetből, de mennyi mindenre megtanítja őket az kölvívás, így, hogy ők tervezzenek és gondolkozzanak és használják az eszüket is, és azok, akik innen kikerülnek, azok általában viszik is valamire az életben, ha csak nem minden tökölvívásnak néznek a civil életben is, hanem mondjuk már a végén a fejüket szeretnék használni.
Itt ez az hozzá kell tennem, és ebben nekünk nagyon komoly felelősségünk és feladatunk van, hogy valóban felszínre hozzuk azokat az értékeket ezekben a gyerekekben, amelyeket aztán az élet egyéb területein tudnak használni. Ha nem jól oldjuk meg ezt a feladatot, akkor mindösszesen megtanítottuk őket verekedni. Ez már megint nem jó. Tehát ez egy nagyon nagy veszély ennek a sportágnak, hogy a nem megfelelő edző kezébe kerülsz, ha a nem megfelelő kertész neveli azt a palántát, akkor nem jön elő, és nem jelennek meg ezek a értékek, de szerencsére azért jelentős részben, hogy te is mondtad, valóban itt olyan értékekkel találkoznak, amelyek egyébként társadalmi szinten nagyon fontos és követendő értékek lennének. Egyike azon sportágnak, tehát én nem megbántva a labdarúgást, én abban nem látom azt. Én azt látom a labdarúgóknál, és most megint csúnyát fogok mondani, hogy ott a szabálytalanság része a sportnak. Teljesen elfogadott az, hogy ott utolsó emberként nagyon kell rúgni, mert különben akkor gólban, és akkor se ökölvásban ilyen elő nem fordulhat. Meg a küzdősportágokban elő nem fordulhat a szándékos szabálytalanságban, annál megvetendőbb dolog nincsen. De egészen más a fair play-nek a jelentősége, a szelleme, sokkal nagyobb felelősséged van saját magadra nézve. Egy labdarúgó, hát a középpályán átmentek rajta, még majd jön a hátvéd, megoldja. Nálatok is, hogyha nem volt jó a zár, akkor még mindig ott van a Gergely Pista, aztán majd ő megfogja.
Csak eltalálják.
Igen, csak eltalálják a kezét vagy a fejét, de hogy az ökölvívás, az borzasztó keményen kezeli az összes ilyen szituációt, amit, hogy a hibádat iszonyatosan megbünteti, ha nyersz, akkor meg iszonyatosan nagy érte a dicsőség, és nagyon sok mindent, képességet, készséget sokkal nagyobb szinten fejlesz, mint mondjuk más sportágok, de mondom, benne van a veszélye, hogy csak akkor megyünk jó irányba, hogyha az a nevelő személyzet, edző, mester, az valóban mester ennek.
Hát Kukó, nagyon szépen köszönöm, hogy megválaszoltál két kérdésem is egyszerre. Az egyik az lett volna, hogy kinek ajánlod az ökölvívást, miért kezdjen le gyerek ökölvívni, és hogy mit kap a civil életre az ökölvívás után.
Hogy felnőtteknél milyen képzést, azt nem tudom. Tehát azt nem tudom, hogy egy személyiséget mennyire tud formálni 30-40-50 éves kor fölött.
Bocsánat, a szabad ne feled, nekem egy általános kérdés ezekben az esetekben az, hogy azért lesz valaki ökölvívó és egyéni sportoló, mert ő olyan a beállítottsága, vagy azért válik olyanná, mert hogy ökölvívó, vagy azt a sportágat üzleted, mondjuk jó magamra értve ezt, hogyha én azért vagyok inkább ilyen biztonsági játékos, és előre gondolkozok, és szeretek látni a pályán, mert kapus voltam, és szeretem átlátni a játékot, és több kombinációt egyszerre vizsgálni, és periférián, tehát én perifériás látásmóddal vizsgálom az életet is, nem csak a medencét akkor, vagy azért lettem kapus, mert alapvetően én, nekem ilyen adottságaim, vagy talán kimondhatjuk a tehetségem, képességem volt.
Hát ezt csak te tudod magadról, én úgy ítélem meg, hogy ehhez a sporthoz kellenek bizonyos alapkövetelmények. Tehát egy gyáva gyerekből a világ legjobb edzője sem tud ökölvívót faragni. Tehát valaki alapjában fél a fizikai fájdalomtól, fél a vereségtől, fél a bármitől, és nem tudja leküzdeni a félelmét, mert én is féltem, mind a 320 alkalommal. Ez egy nagyon szép, már nem is tudom, hogy ki fogalmazta meg, de valóban az a három lépcsőfok, ami elválaszt a föld és a szorítót egymástól, az a három lépcsőfok az minden egyes alkalommal olyan, mint hogyha a Mount Everestre mennél fel. De amikor felértél a Mount Everestre, onnantól kezdve, hogyha benned van ehhez a győzelemhez szükségeltető erő, tudás, minden, akkor egy önmegvalósítási lehetőség, akkor a szabadság földje, akkor a legboldogabb ember vagy benne a szorítóban. Ha nem, akkor ott a szörnyű lehet. Tehát ugye ez a kétféle embertípus, a sikerorientált és a kudarckerülő. A kudarckerülőnek botrányosan fájdalmas lehet ez a sportág, hogy be kell menni, retteg, nem is biztos, hogy a fizikai fájdalomtól, de a vereségtől, és megpróbál mindent megtenni, hogy ne ez legyen. Meg vagyok én, aki meg alig vártam, hogy már menjünk, már én a legboldogabb akkor voltam, amikor végre már szóltak az öltözőbe, hogy gyerünk, most mi jövünk. És onnantól kezdve kezdődött nekem ez az egész. Én akkor éltem, amikor nekem az a 320-szor nem tudom hány perc volt az életem legcsodálatosabb élménye. És ez egy fontos dolog, hogyha valaki ezzel rendelkezik, akkor egy csodát tud belőle kreálni. Ha nem, akkor viszont lesz belőle egy olyan pályafutás, még lehet sikeres, tehát biztos nálatok is azért a vízilabda csapatban nem biztos, hogy mindenki ugyanolyan orientációjú ember volt, de van, akinek a teljesítményéhez az kellett, hogy olyan legyen, és lehet, hogy valaki kudarckerülő módon oldotta meg a feladatát tökéletesen. De a bunyóban az biztos, hogy bizonyos alapképességekre rendelkezned kell. Nagyon sok mindenről kell lemondanod, én nem hívom lemondásnak, mert szerintem sokkal többet kapsz érte, mint azt, hogy most miről mondtam le, az, hogy nem mentem el éjszakázni a többiekkel. Ezt már akkor, valószínűleg akkor sem mentem volna, ha nem bunyóztam volna, vagy azt, hogy nem cigiztem fiatalon, de nagy dolog, majd cigizek felnőtt.
Azt mondtad, hogy dohányozta.
Hát de nem úgy. Tehát, hogy eldobáltam néha egyet szál cigarettát, de hogy nem, tehát nem, nincs, nem volt lemondás.
Ezt majd úgy is kivágjuk. Ez csak.
Igen. De nem volt komoly lemondás az életedben, nem volt szükségem arra, hogy most én azt a módra valamit, még a fogyasztás is, azt is egy nemes feladatként éltem meg, pedig ez egy durva dolog volt.
Azt el nem tudom képzelni.
Annál szebb dolog, mint amikor pontosan tudod, hogy jövő héten pénteken 54 kilónak kell lenned, most vagy 58 kiló, és pontosan tudom, hogy ez hogy fog rólam lejönni. És azt is tudom, hogy ezt én meg tudom csinálni, akkor mindenre képes vagyok. És ennyit kell, és akár igaz, akár nem, persze nem vagy mindenre képes, de hogyha ezt végig tudtad menedzselni, olyan büszke lettél magadra, hogy utána már a mérkőzés az már csak hab volt a tortán. Tehát kellenek alapképességek, de úgy összességében formálódik az embernek rendesen a évek alatt a képességek meg a készségek úgy szépen formálódnak.
Mi lettél volna, nem ökölvívó vagy?
Ökölvívó vagyok.
Jó, helyes, nagyon jó válasz. Sokan elkezdenek ezzel gondolkozni, ez nagyon-nagyon tetszett ez a válasz. Magában,
nem tudom, hát ez egy olyan fikciós, de hát sőt...
Volt-e olyan gondolatod, abba hagyod, más csinálok, más kellett volna csinálni, mást kéne csináljak?
A realitás érzékem az dacára annak, hogy én tizenvalány éves koromban kitaláltam, hogy 18 éves, hogy olimpiai bajnok leszek, miközben még semmi nem volt, ami ezt biztosította volna, vagy garantálta volna. Ettől főleg a realitás érzésem, vagy értékelésem az viszonylag jó. Tehát nagyon hamar felmértem, hogy mely sportágokban garantáltan nem, vagy azt is, hogy az élet más területén garantált. Színész is szerettem volna lenni, de...
De voltál is.
Hát 6 játékfilmben játszottam, Üvegtigris, Magyar Vándor, és még egyéb...
De nagyon tetszett.
Igen, tehát jó, de hát ez nem ezek cameo szerepek voltak.
Jó, de ezt magadról nem tudhatod. Tehát ez,
dehogy nem.
Nem, mert hogy azt meg szerintem így engedd meg az embereknek, hogy téged lássanak valahogy, mert ugye azt mondtad előbb, hogy objektíven csak te tudod magadat megítélni, amúgy mindenkinek más a véleménye rólad, mert hogy ők azt látják, meg tudják, amit éppen kaptak belőled. De hogy én meg láttalak sporton is, láttalak a filmekben, és hogy ez egy tényleg egy nagyon szerethető karaktert alakít ki egy emberről, és nem kell tökéletesnek lenni a színészi alakításnak, mert hogy mindenki tudja, nem úgy mész oda, mint színész, de hogy ez annyit hozzá számomra is, annyit hozzáadott a te imidzsethez, hogy és pozitív értelemben. Ez így szerintem az embereknek az, hogy büszkék rá, mint olimpiai bajnok, és egy újságíró mondta nekem, amikor volt egy ilyen beszélgetésünk, egy ilyen előadás, hogy valamit kérdeztek tőlem, és az újságíró azt mondta, hogy teljesen minden, mit fogsz mondani, Pist, egy olimpiai bajnok bármit mondtad, úgyis mindent elhisznek neki, hogy lényegében tényleg úgy van egy kis túlzás, hogy bármihez nyúlsz, bármit csinálsz, hogyha ezt normális keretek között teszed, akkor az jó lesz. És nálad szerintem ez pont így volt, hogy egy ilyen, az élet sok területén mozog, te ugye tévében szerepel, tehát színészkedtél, műsort vezettél, reggeli műsort vezettél, rádiósat is, de hogy, és utána kiterjünk a mostanira, ami szintén kapcsolódik az ökövéshoz, hogy szerintem ez iszonyatosan sokat hozzáadott a mai vendégemhez, Kovács Kokó Istvánhoz, olimpiai bajnok ökövéhez, hogy úgy vagy, Kokó, hogy ezekkel a rádiós, tévés, színészi alakításaiddal ez így komplex egyenlőre, de hát ez még iszonyatosan fejlődik, és most jön be a következő lépés, hogy az ökölvívás evolúciója hol tart. Ugye külsősként, vagy egy ilyen, hát fél, inkább azt mondom külsősként, nem, még csak nem is merészkedek oda, hogy még megpróbáljak valamilyen szempontból az ökölvívás közelében, nemhogy szakmailag, de még értő hozzáállással is közelíteni, hogy én azt látom, hogy az ökölvívás egy lényeg, nem azt mondom, hogy alasportek, de hogy így az emberi természethez így passzol. Tehát, hogy van egy ilyen emberi tulajdonság, hogy a férfiak szeretnek küzdeni. Az ökölvívás ennek az egyik alapja. És ugye arról volt szó, hogy hát lehet, hogy nem lesz olimpiai sportág, itt a profi és az amatőr keveredett, és akkor nem az amatőr szinten kell az olimpiát, hanem a profi szabályokkal kéne már. Közben rengetegen szeretik amatőrbe űzni, tehát úgy, hogy szabadidősportként űzni az ökölvívást, mégis, hogy veszélyben van, mert nem annyira népszerű. Nekem ez egy olyan káoszt okoz a fejembe, hogy egyszerűen nem tudom hova tenni, hogyha sokan szeretik ezt a sportágat, az emberek kíváncsiak a mindenfajta küzdelem, a vér folyik, még az sem volt. Tehát nagyon sokan szerintem azért járnak ki, hogy káót lássanak, vért lássanak, igazi küzdelmeket lássanak, és az ökölvívás ezt meg tudja egyik azon kevés sportágnak, amik ilyen nagyon-nagyon maszkulin formában, igen, meg tudják ezt adni, hogy miért, vagy hol tart a magyar ökölvívás, nem a magyar, hol tart általánosságban az ökölvívás most?
Nagyon hosszúról kell elkezdeni, megpróbálom röviden, kronológiailag végigmenni. Ez egy nagyon szép sportág már a 1800-as években. Magyarországra 1820 körül Széchenyéken keresztül, ezúton is köszönjük, került be ez a sportág, és aztán 1925-ben alakult a Magyar Ökölvívók Szövetség, és azóta indulunk olimpiákon, Európa bajnokságon, tehát viszonylag komoly múltra tekint, 100 éves múltra tekint vissza a magyar ökölvívás, amely ugye 10 olimpiai aranyat hozott nekünk, 3 világbajnoki aranyat és számtalan Európa bajnoki aranyérmet, tehát viszonylag sikeres sportágról beszélünk, de közben a nemzetközi ökölvívásnak a megítélése, a sportágak közötti helyzete, az olimpián való helyzete, az nagyon-nagyon labilis volt sokszor. Volt olyan olimpia az 1920-as években, amikor a rendezők nem is rendezték meg, azt hiszem talán Amsterdam, ott különböző emberjogi dolgokra való hivatkozással, aztán onnantól kezdve folyamatosan ott voltunk minden olimpián, egészen addig, amíg 1988-ban az első komolyabb botrány nem tört ki, akkor éppen a sportág egészségügyi háttere miatt azt mondták, hogy nagyon veszélyes, meg túl sok kiütés volt a Szöul olimpián, meg voltak komoly bírói csalások, ugye Roy Jones Jr.-nak elcsalták egy koreai ökölvívó ellen, és akkor jelent meg először egy ilyen intelem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részéről. Ez egészen elment odáig, hogy 2000-es évek közepéig, 2000-es évek végéig ott már nagyon sok fedést kapott a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség az egykori AIBA, hogy valamit csináljanak ezzel a versenyrendszerrel, a pontozással, az egészségvédelemmel, mert ez így nem lesz jó, mondta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Egész odáig elmentünk, hogy 2016 Riói olimpia, és ott eljutott odáig az Ökölvívó Szövetség, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt mondta, hogy na ez így, köszönjük szépen, de nem kell. 2020-ban már nem lesz ott Tokióban. Aztán végül is sikerült megoldani, hogy ott legyen, de azt mondta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy ezt már nem az AIBA szervezi, hanem létrehoztak egy ilyen boxing taskforce-ot, nem, egy boxing taskforce, egy munkacsoportot, amelynek még én is tagja voltam, és ennek a munkacsoportnak volt a feladata a tokiói olimpiát lemenedzselni, és azt mondták a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségnek, az AIBA-nak, hogy újuljon meg 3 fronton, gazdaságilag legyen átlátható, és láthatóan nem a korrupcióra épülő, a versenyrendszert, a szabályrendszert, a pontozást, azt mindenféleképpen újítsa meg, és legyen egy olyan mérkőzésekkel telített program, amely mindenkinek elégedettségül szolgál, és mindenki azt látja, hogy ez egy tiszta, tisztességes eredmények születtek, illetőleg a vezetőség cseréje elengedhetetlen, mert tele van olyan korrupcióban és egyéb problémás helyzetekben érintett személyekkel, ezen nem mehetünk tovább. Ez volt 2020-ban. 2020 után lett egy új elnök, Umer Kremjov személyében, az orosz elnök megkeresett engem, hogy segítsek neki ebben a munkában, ő szeretne megfelelni a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, hogy 2024-ben Párizsban már újra az AIBA vezesse majd ezt a menedzselje az olimpiát, és szervezze a kvalifikációt és az egész olimpiát.
Az ökölő jó részét.
Az ökölő jó részét. Ugye hát ezt tudod jól, ugye a FINA szervezi a vízilabda tornát, tehát a sokan nem tudják, a Nemzetközi Olimpia Bizottság az egy nagy ernyő szervezet, nem csinál semmit, csak oda megy az olimpiára, és a sportára.
Hát a jogokat.
A jogokat birtokolja, ebből összeszedi a pénzt, és aztán visszahozta a szövetségeknek, de valójában a sportági világszövetségek szervezik és rendezik magát az olimpiát. Vagy legalábbis a saját sportágokat. És 2020-21-22-ben elkezdtünk ezen dolgozni, egész addig tökéletesen működött, sőt a kapcsolatfelvétel olyan szintű volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, hogy közösen kezdtük kidolgozni a 24-es párizsi olimpiának a kvalifikációs rendszerét, még voltam is kint a helyszín kijelölésen, a párizsiakkal már egyeztettünk, tehát már ott tartottunk, hogy már a kesztyű és fejvédő beszállítóról tárgyaltunk, mikor is kitört a háború, és aztán jött egy ilyen nagyon furcsa politikailag átítatott helyzet, ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az orosz által, egy orosz személy által irányított Nemzetközi Ökölvon Szövetség között elindult a háború, Gazpromot le kell venni, az orosz vezetőket el kell küldeni, és a többi, és a többi, és én beleestem abba a hibába, vagy nem nevezném hibának, hogy én, nekem annyira fontos volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a követelményrendszer, hogy én a saját elnökömmel, ha nem is szembe mentem, de megmondtam, hogy nekünk ezt akkor is teljesítenünk kell, igenis átláthatóvá kell tenni a gazdálkodást, igenis el kell köszönnünk ezektől az emberektől, akik részesei voltak az elmúlt pár évben, és akkor így elmentünk egymás mellett a Nemzetközi Ökölvön Szövetség vezetősége és én. Barátságban elváltunk, én hazaköltöztem, ők pedig sajnálatos módon odáig kormányozták a hajót, hogy majdnem lekerült az olimpiáról az ökölvívás. Kérdőjeles volt, hogy Los Angelesben ott lehet-e, mert azt mondta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy ő már többet nem rendez. Rendezett egyet Tokióban, rendezett egyet Párizsban, ráadásul a párizsi nem is volt annyira sikeres, valljuk be, azért ott Imál Kelif és még egy-két eset azért borzolta rendesen a kedélyeket.
Hát hír volt róla.
Igen, igen. Többet-többen nem akar rendezni, vagy lesz egy világszövetség, vagy ha nem lesz, akkor az olimpiai csárta egyik pontja kimondja, hogy csak az a sportág lehet ott, akinek elfogadott világszövetsége van, és az IBA ma már nem elfogadott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részére. És ekkor jött a World Boxing, Boris van der Worst úr segítségével, aki egyébként ellenfelem lesz majd augusztus 16-án itt a Hősök terén, és az ő segítségével, na meg persze a mi segítségünkkel is, mert azt el kell mondani, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt mondta, hogy minimum 75 országra van szükség ahhoz, hogy elfogadják. Magyarország volt a 75. ország, úgyhogy a mi belépésünkkel teljesült az egyik ilyen feltétel, és most már elfogadták a World Boxingot, tehát Los Angeles meg van mentve. Biztos vagyok benne, hogy még nekünk sokat kell dolgozni azért, hogy ez az árnyék, amit most úgy néz ki, hogy elhesegettünk, vagy ez a felhő, amit ugye elhesegettünk, ez végérvényesen eltűnjön, de jó úton vagyunk, és én biztos vagyok benne, hogy a jól sikerülő Los Angeles és azt megelőző kvalifikációs versenyek meghozzák, visszahozzák azt a bizalmat majd az ökölvívás irányába, hogy hosszú-hosszú évtizedekig meg lesz oldva az olimpián való jelenlét. Távolabbra meg nem merek tervezni, mert azt lehet látni, hogy itt azért ma már sok olyan rendezvény van, meg sok olyan sportesemény, ki tudja, hogy milyen értéke marad az olimpiának 20-25 év múlva. Tehát itt most 100 év olimpiai mozgalomnak mondjuk 120-140 évéről beszélünk, ki tudja, hogy itt még 2040-2050-ben hol tart majd az olimpizmus.
Igen, ez egy nagyon távoli kérdés, és a jelenlegi látványtechnika, a mesterséges intelligencia, minden egyéb az e-sport tekintetében ez egy ilyen beláthatatlan dolog, hogy mi a fontos, ez egy teljesen másik téma.
Csak összehasonlítunk egy 92-es olimpia programját, egy 2024-es olimpia programjával, már nem is látjuk ugyanazt az olimpiát, hát, egészen másra
meg beszélünk. Még amit hallunk, hogy mi lehet még az irány, és mi lenne még az igény.
Meg ahonnan indult, bocsáss, meg én emlékszem még, amikor egyszer egy ilyen hosszabb prezentációra készültem, és megnéztem az 1900-as évek elején olimpiáknak a programjait, amit tudom én, az akadályúszástól kezdve, az élő galamb lövészeten keresztül, a helyből magasugrása, nem tudom mi, hát ahhoz képest elmentünk most már egy igen, egészen más irányba.
Hát a világ változik. A lényeg az, akkor azt vettem ki a szavaidból, hogy nem a sportággal volt magával a baj, tehát hogy nem a sportág, tehát az ökölvívás a van veszélyben, hanem lényegében egy adminisztrációs és egy rendszerhiba okozhatta volna, vagy okozhatja a jövőben is a sportágnak a kimaradását az olimpiáról.
Ez a sportág, ez egy alapsportág, és most nem az olimpiáról beszélek, hanem az ember történelmében egy alapsportág. Tehát valószínűleg előbb volt már ökölvívás, mint mondjuk ezt sportágnak hívták volna. Valószínűleg még nem léteztek azok a sportágok, amiket ma már javában űzünk, tehát nem tudom a labdarúgást mikor kezdték, mikor rúgtak először labdába, de hogy előtte már pofoszkodtak emberek, az egész biztos.
Ilyen van fönt a YouTube-on is nagyon sok, amikor én nagyon szeretem ezeket nézni, mikor csak így randomba találkoznak emberek az utcán, és elhiszik magukra, hogy ők hajók, és imádom nézni.
Szóval ez egy velünk született módszer, és most nem megbántva más sportágakat, tehát az ősember, amikor el akarta dönteni, ki ez a barlang, akkor nem hívta ki futni, vagy nem azt mondta, hogy gyere.
Sok.
Igen, az se volt még, mert nem. Már mi hasonlítunk nem a sakra, mert a sötét parasztot nálunk is leütik. Tehát ez egy sakjázban is az ökölhívás egyszerre. De hogy ez egy olyan alapsportág, és ezt mindig is szeretnék.
De bocsánat, nincs olyan sportág, hogy egy sak és egy
mondja, hogy van. Sőt, a Klitschko egyszer még indult is. Csak ugye nagyon nagy különbség, hogy melyik sport jön előbb. Tehát, hogy mivel kezdjük. Ha sakkal kezdjük, akkor maximum egy döntetlenre jó lehet a Léko Peti, de hogyha bunyóval kezdjük, akkor nem biztos, hogy sor kerül a
sakmeccsre. Igen. Ma az ökölhívásnak a helyzete. Nagyon jól látni azt, hogy iszonyatosan népszerű, viszont én azt látom, két kérdésem van igazából. Beszéltél egyik műsorodban arról, hogy a tengeren túlon fogalmuk sincs az embereknek az európai ökölvívókról, ahogy nálunk az Európában sincs minden esetben fogalmunk arról, hogy kik azok a tehetséges, vagy hát jó ökölvívók az Egyesült Államokban, akik tényleg a világklasszisok. Én azt látom így globálisan a sportban, hogy van egy olyan tendencia, hogy most Európa a sportban, vagy hát a tengeren túli sportolók, akár kosárban, bármilyen másik sportágban is jönnek föl. Ugye az Egyesült Államokban is, most a labdarúgás jön be, az nem okvetlen amerikai. Kosárlabdában, az NBA-ben most már jön az európai dominancia. Teljesen más játékot játszanak, de mégis hatékonyak. És amúgy az európai ökölvívók is azért elkezdték nyerni szépen a nagy világbajnoki övekér a címeket, hogy jól látom én ezt, vagy hogy ennyire nem ismerem az amerikai ökölvívást.
Nem, én ezt annak idején nem is tudom már kivel beszélünk, mi Magyarországon vagyunk világhírűek. De is én is. Mi itt Magyarországon világhírűek vagyunk, de valójában mi sem tudunk, én például nem tudok elmondani neked, mit tudom én, egy norvég világklasszist, akiről azt hiszik Norvégiában, hogy a világon mindenki ismeri. Ez minden sportágnak megvan, a szlovénektől kezdve. Vannak egy, de most a Rogličot szlovéneknek, tehát persze vannak valóban világsztárok, de ezek olyan sportágokban érnek el olyan eredményt, amit az egész világ követ. Tehát egy Djokovic, az a világon mindenhol Djokovic. Az ökölvívás az nem ilyen, az ökölvívásnak van specifikusan pár olyan súlycsoport, elsősorban a nehéz súly, ahol egy Tyson Fury, vagy egy Klitschko, vagy egy Lennox Lewis, vagy egy Mike Tyson, vagy egy Mohamed Ali, ő valóban világsztár volt, teljesen mindegy, hogy most ukránról beszélünk, vagy magyarról, vagy angolról, vagy kanadairól, Lennox Lewis esetében, de hogy összességében van náluk jobb ökölvívó, Terence Crawford a világ egyik legjobb ökölvívója, órákig sétálgathatna Váci utcában, anélkül, hogy bárki megállítaná. Mert hogy
de lenne ellenfele Európában?
Nem, most nem, most a világ egyik legjobbjáról beszélek. Európai ökölvívók között most szerintem, ugye Usyk, ez egy kiemelkedő, Lomachenko, aki most vonult vissza, szintén kiemelkedő, a Klitschkoék szintén egy kiemelkedő, a maguk korában
Gypsy Kings is.
Tyson Fury, igen, hát ő is kiemelkedő maga nagyon érdekes stílusával.
Meg az angolok nem rosszak,
igen,
azért.
Igen, de azt hozzá kell tenni, hogy ők világsztárok, ők valóban világsztárok, tehát és de ennek nincsenek köze az, hogy Európa vagy nem európai. A mi sportágunk olyan fele-fele arányban Amerika és Európa. Tehát azért főleg a Szovjetunió felbomlása után, és utána a profilkövés megjelenése után rengeteg orosz, ukrán, üzbég, kazak ökölvívónak sikerült, Gennady Golovkintól kezdve sikerült a világ hírnevet elírni. Sajnos nekünk magyaroknak nem sikerült, közel álltunk hozzá, tehát én is és Erdély Zsolt is azt mondom, hogy ha egy másfajta menedzseléssel talán egy picit, főleg talán a Zsoltnak lehetett volna elérni azt, hogy a világ is megismerje a nevünket, a mi nevünk továbbra is ismeretlen marad, dacára annak, hogy Zsolt is tizenvalányszor megvédte a címét, én is elértem minden létező címet ebben a sportágban, de nem ismerték a nevünket. Laci bácsinak a neve a három olimpia miatt lett halhatatlan. Tehát neki sem a profi eredményei miatt emlékeznek rá, hanem ez egyetlen európai, aki három olimpiát nyert ebben a sportágban, rajta kívül még két kubai.
De a tengeren túl is akkor
Pap László nevét bárhol, jó persze, hogyha lemész mondjuk Brooklynba egy box gymbe, ott nem biztos, hogy mindenki tudja, de egy komoly szakember, vagy egy komoly edző, az pontosan tudja, hogy László Pap, az a three times olympic gold medalist, ez így rendben is van. De azt hiszem, hogy mi így vagyunk szinte majdnem minden sportágban, tehát Darnyi Tamás vagy Egerszik Krisztinak a neve nem biztos, hogy sokat mond egy osztrák sétálónak a kertteren. miközben mi azt gondoljuk, hogy az egész világ pontosan tudja, hogy mi kik vagyunk, ez nem igaz. Mi se tudjuk, hogy az osztrákoknak, amit tudom, a lesiklásban valamelyik nagy világsztárja, hát emlékszem, még nem tudom, hogy hívták azt a Wurznak hívták, azt hiszem, egy Forma 1-es pilóta volt. És
olyan itt, volt.
Igen, egyszer együtt voltam vele itt az éjszakában, én akkor még a McLarennel nagyon jóba voltam, és akkor bent voltak nálunk ajánlni, futtam után, és akkor elmentünk este az éjszakába, és órákon keresztül ott köröztünk a White Beach, meg a itt-ott-tamot, és kutya nem ismert, senki nem tudta, hogy ki az.
Mert mindig sisakban van azért.
De nem csak azért, hanem de az osztrákok még így ismerik, de a sisakban is megismerik, meg sisak nélkül is, de ő Ausztriában óriás plakátokon hirdette a joghurtot, és mindenki tudta pontosan, hogy kicsoda. És ez nem egy nagy távolság, ez egy 200 km Bécs, és mégis nálunk Magyarországon nem volt sztár. De ez ilyen, ezt el kell fogadni. Ökölvásban megvan a lehetőség. Nem vagyunk olyan populáris sport, mint a labdarúgás természetesen, tehát itt nálunk labdarúgóból föl tudsz sorolni százat, akit az egész világon ismernek. Tehát pontosan tudja mindenki, hogy David Beckham kicsoda, Messi, Ronaldo, és még számtalan nevet lehetne felsorolni. Ökölvásban mondjuk 5-6 ilyen név van, akit itt Magyarországon kimész az utcára, és megkérdezel valaki, mondja egy ökölvot, akkor az Tyson Furyt mondja, vagy Usikot mondja, vagy Mohamed Alit mondja, vagy Pap Lászlót mondja, tehát van a mi sportágunkban is lehetőség arra, hogy világsztár legyél, vagy világhírnevet szerez. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right.
Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah,
am I original?
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Meglepetés ez a költemény, amiben hozzászólok, és el kell mondjam, köszönök mindent, amit tőled kaptam. Annyi dolgon keresztül mentem, és te végig ott álltál mellettem. Bármerre mit is az élete, sohasem nézted gyerek, vagy veszted feltétel nélkül, mindig csak adtál, a sírtál is néha, ez még a napnál is világosabb, és ha rád gondolok, hálát adok, hogy a te fiad vagyok. Tudom, mama, nem volt könnyű dolog, a 80-as srácokból embert faragnod, aggódni nem kell, sikerült, azt hiszem, még tudod is róla, hogy gangster a bér. Sétes és drogos, helyette lettem egy igazi harcos, aki előre tart és rendületlenül teszi a dolgát menthetetlenül. Mindig keresztül viszem az igazam, ahogy azt otthon tőletek láttam. A nagy ember mondta, nincsen brigád, csak a család, ami többet ér, mint bármelyik barát, aki kifordul, a vérem engem el nem árul. Ide mindig jöhetek, magon bízhatok, szintiszta szeretet az, amit itt kapok, amíg le nem győz engem a világ. Minden este mondok egy imád, és nem kérek semmit, csak köszönöm, uram, a sok jó, amit a képükbe kaptam. Gonoszat láttam mégis abban a pillanatban. Tudom, mikor a szemedbe nézek, nincsen mitől féljek az élet. Mindig mindennek értelmet ad, és nekünk te vagy, akitől a bánat távozik, és csak az a fontos, hogy neves, mert akkor az biztos, a húgom boldog, akinél tisztább lényt a földön nem látott a világ. Bármit adnék, hogy jár vagy veszély, de célja volt, hogy közén közdél jobb ember lettem. Én talán tanultam ezt meg azt, és az órán a menni kell, majd nem leszek a vonaton a pokolba, fölmegyek.
És a csönd sem jó, de te jól tudod, mire gondolod, mikor hallgatod. Mit is mondhatnék ennyi év után, mindegy félnék, de csak szabíts rá.
Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackboard 15-13!
Radulovics! Gól! Blackboard!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Milák Kristóf megkezdi a hajrát!
fogja, aki lehajnázza őt, mert meg fogja nyerni, meg fogja nyerni, meg fogja nyerni Milan Kristóf, még kell egy kicsi Milan Kristóf olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió.
Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Guzi Blanka aranyérmes az öttusa világbajnokságon. Továbbra is három magyart keresnek a nepáli villámárvizek után. Napos, meleg marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusázók kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét, és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolesár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A lengyelországi Poznanban zajló kajak-kenu világbajnokságon ma délelőtt Varga Ádám ezüstérmet szerzett a kajak egyesek 500 méteres távján. Szintén második lett a nőknél Lutz Anna 200 méteren, akárcsak a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es 500-on. És született egy bronzérem is, hiszen a Koller Kristóf Juhász István kenu 2-es 500 méteren harmadik helyen ért célba. A VB délutáni 5000 méteres döntőit az M4 Sport élőben közvetíti. 10. lett a Gadányi Zoltán, a Pétervári Molnár Bendegúz alkotta egység vegyes két párban az amszterdami evezős világbajnokságon, miután a magyar páros a B döntőben a 4. helyen ért célba. Egy párban pénteken Pétervári Molnár a 15., Gadányi a 20. helyen végzett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Továbbra is három kettős állampolgárságú magyart kerestek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. Szerdán hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zódult le, miután egy gleccser leszakadt. Az áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával. Településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre, és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Rosszinszendi Romulus Facebook oldalán hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővíz ellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légi úton juttatják el a szükséges építőanyagot. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb első üteme Paksnál a Duna teljes szélességében. Magyar Péter azt írta, eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében van szükség, írta a kormányfő. Demonstrációt is kilátásba helyeztek az állami ellátásban dolgozó fogorvosok, ha nem sikerül megállapodniuk a kormánnyal. A szakemberek aláírásgyűjtést indítottak, és egyeztetést várnak az egészségügyi minisztériummal. A petícióban kiszámítható finanszírozást, biztonságos betegellátást és méltó munkafeltételeket sürgetnek. Azt írták, a rendszer jelenleg az abban dolgozók kitartásából működik. De ez nem lehet tartós megoldás. Eddig csak nem 700 fogorvos írta alá a kezdeményezést. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár. A szakemberek szerint különösen fontos a tünetek megelőzése, ezért azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést.
Közlekedés.
Két személygépjármű összeütközött Moson-Magyaróvár térségében az M1-es autópályán, a Hegyeshalón felé vezető oldalon. A 163-as kilométernél a sérült gépjárművek a Lállósában vesztegelnek. A torlódás több kilométer hosszú.
Időjárás.
Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kovács Kokó István, olimpiabajnokok, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke a vendégem. Az az érzésem sokszor, most, hogy így ilyen rengeteg celebelkezés, és ezt lehet, hogy megint csak le fogjuk egyszerűsíteni arra, hogy nálunk ez így van, de a világban nem így van. Nagyon sok celebelkezdett ökövi a meccseken jeleskedni idézőjelbe, aztán valakinek vagy sikerül, vagy nem, és jeleskedik úgy, hogy arra egyezzük meg, hogy ez sokkal ügyesebb, mint gondoltam, vagy hogy hát ez kevésbé ügyes, mint gondoltam, hogy az az érzésem, hogy az ökölvívást, mint sportágat már nem sportágnak veszik, hanem egy ilyen platformnak, ahol ők népszerűsíthetik magukat. Tehát, hogy valahogy lehet, hogy nem is az a céljuk, hogy ők úgy készüljenek fel, hogy itt sporteredmény legyen, hanem egy következő Instaposzt, nem tudom, hogy érted, hogy mire gondolok, következő Instaposzt, következő Facebookposzt, következő TikTokposzt. Tehát, hogy valahogy népszerűbb legyek, de engem annyira nem érdekel ez a köves, hogy megpróbálok nyerni, mert arra fölkészíteni, de ez egy olyan szexi dolog, egy ilyen fancy dolog, hogy most én elkezdek ökölvívni, mert most olyan sokan csinálják, és akkor YouTube sztárok, színészek, akárki, tehát nem levonva semmit az ő erőfeszítésű munkájukból és az érdemeikből, de hogy valahogy nekem ez a sport jellege így egy picit háttérbe szorul, és ők lépnek előtérbe, mint egy ilyen, tehát ilyen másodlagos, ilyen szekunder dolog az ökölves az ő életükben, és csak ez ilyen dobbantó, hogy az ökölveson keresztül még több posztot, még több elérést, még több reklámfelületet biztosítani. Ilyen érzésem van az ökölvesen kapcsolatban, hogy betölt ilyen szerepet is az emberek életében manapság, vagy ez a népszerűségét szolgálja az ökölves, vagy ez szükséges, vagy ilyen evolúciós folyamat?
Én nagyon örülök egyébként, amikor ezek a celebek, vagy színészek, vagy műsorvezetők, vagy youtuberek, vagy tiktokerek, vagy nem tudom kik, befejezik ezt a sportágat, mert olyan értelem, hogy mondjuk megnyerik, vagy esetlegesen vereséget szenvednek, és utána az első mondatuk az, hogy hálásan köszönik, hogy ezzel a csodálatos sportággal egyáltalán találkozhattak. És ennek az üzenete lényegesen fontosabb az, hogy ebből hány posztot csinál, meg hogy ő egyébként a népszerűségének ezt milyen szinten használta fel, hogy még népszerűbb legyen. Mert hogy valami olyan dolgot tanított nekik, és olyan dolgot próbálnak meg üzenetként megfogalmazni, aminek nagyon fontos, hogy mennyi mindent lehet ebben a sportágban tanulni. Ráadásul egy olyan sportágról beszélünk, amit nem mer mindenki kipróbálni.
Ez hitelesíti őket?
Ettől nem lesz ő hitelesebb, de valami olyat tett le az asztalra, amit sokan nem mernének, valami olyat tanult meg és mutatott be, amely elismerésre méltó, amire azt mondják az emberek, hogy na ez igen. Ezt vagy nem is gondoltam volna róla, vagy na ez már tényleg, ez már valami.
Tehát de mi az, hogy kimer állni egy az egybe valakivel?
Megtanulja ezt a sportágat, ennek a sportágnak az alapjait, azért ez egy bármilyen sportmutat is rendelkezik valaki, az egy hosszú folyamat, te pontosan tudod, ez nem elég itt csak a ez egy életforma, főleg, hogyha egy ilyen versenyre készültetünk. Nagyon sok energiát áldoztak abba, hogy és most lehet degradálni az ő teljesítményüket, valószínűleg egy az utcembere még erre sem lenne képes, de hogy amit ők ott megtanultak, és amit ők ott végrehajtottak, az mindenféleképpen megsüvegelendő, és egy dicséretre méltó, és nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon örültem neki, amikor ezt láttam is rajtuk, ezt az elégedettséget, és ezt a boldogságot, hogy milyen jó, hogy ebbe belevágtam, és találtál valami olyan más fizikai aktivitást, amelyben egy egészen más élményed van, mint egy mondjuk egy labdajátékban, vagy egy vizes játékban. És ez jó, ez nagyon jó, mert az ökölvás az mindenkié. Tehát mindenkinek ajánlom, nincs olyan, hogy valaki elveszett bárány és alkalmatlan erre a sportra a maga szintjén. Nem biztos, hogy mindenkinek sparring lesz a vége, lehet, hogy csak iskolázás lesz belőle, vagy a zsákon gyakorol, de hogy tanul belőle, hogy megerősödik. Ugye ezt szoktuk mondani, mint ahogy annak idején, nem is tudom, a Csapó Dudéjék mondták, hogy ezt nem garantálják, hogy mindenkiből olimpia bajnok lesz, de jó csaja lesz, az biztos. Most ezt hozza a vízilabda. Mi meg azt szoktuk mondani, hogy ezt nem garantáljuk, hogy olimpia bajnok lesz belőle, de hogy nem fogják elvenni az uzsonnáját, az biztos. Ezt a garanciát tudjuk vállalni.
Hát sokkal több előnye van azért az ökölvívásnak, hogyha ez tényleg valaki időt és energiát áldoz rá, meg valóban én is nézem ezt a műsort, és nekem nagyon tetszik, mert teljesen, ami nekem nagyon teljesen más arcát látom az embereknek, mint amúgy, amit a média közvetít, vagy amilyen hírmorzsa eljut hozzám. És valószínűleg ezt tetszik az embereknek, hogy ott nem tudsz elbújni. Tehát, hogy ott neked kell odaállnod.
Illetőleg azt is meg tudjuk, most így utólag nem bántjuk őket, de meg tudjuk mondani azokat az embereket, hogy kik azok, akik nem készültek fel. Tehát az tökéletesen látszik. Tehát ha valaki ráadozta azt a 4-6-8 hónapot, ami rendelkezésére állt, az alatt el lehet valamilyen szintre jutni. Valaki pedig úgy gondolta az elején, hogy fölmarkolom a lóvét, aztán vagy a vérem majd megoldja, vagy valahogy azt majd kérem. Nem. Annak mindig csúnya vége lett. Tehát itt azért látjuk, azok, akik nem tettek bele energiát, azok elég hamar a padlón végezték, vagy szégyen szemre adták föl nagyon rövid idő után.
Tehát ennél vizsgán nem lehet új tételt kérni.
Itt nincs. Kemény.
Mit hozott ez a magyar ökölvívásnak, ez a fajta ökölvívás népszerűsítés, ami most így a médiában zajlik. Hozott ez valamit?
Ehhez még hozzá kell tennem még sok, egyrészt igen, egyrészt nagyon sokat, tehát megteltek a
tehát termékeket. Ez abszolút pozitív, akkor a sporták tekintetében.
Amikor ebbe belevágtunk, nekem az egyik kérdésem az volt, hogy hogyan tudjuk ezt majd megfelelő módon hasznosítani, segítsetek nekem ebben, és akkor az edzőkkel mindenkivel úgy beszéltük meg, hogy ez jeleztem feléjük is, hogy ebből senki nem fog házat vásárolni, tehát nem arról szól, hogy óriási pénzeket fizetünk, hanem egy lehetőséget kap minden edző, hogy megmutassa magát, megmutassa a boxtermét, megmutassa, hogy van ilyen, hogy ökölvívás, és akkor majd előbb-utóbb ez meg is fog jelenni. Olyan szinten megjelent az ökölvívó termekben, hogy beszéltem az egyik nagy francia sportszerforgalmazó céggel, akik már elfogytak a boxkesztyűk. Tehát ez egy olyan üzenet, hogy itt most hirtelen mindenki kedvet kapott egy sportákhoz, amit hétről hétre, ugye 9 héten keresztül vasárnap főműsoridőben a legnagyobb kereskedelmi televízióban találkozott ökölvívással, aztán elindult a Hellboxing Kings, ami szintén hasonló tematika, szintén egy verseny, követhető versenyzőkkel, szurkolni lehetett hétről hétre a magyaroknak, amatőr és celeb versenyzőknek. Aztán volt egy olimpia, ahol megint csak sikeresen szerepeltünk, mert 2/5. hely, közte Hámori Luca, az egyik, hanem a legnézettebb sporteseményt hozta az Imálkeli felleni mérkőzése. Aztán választott a szövetség egy új elnököt, egy új elnökséggel, elindultunk felfelé. Tehát csupa olyan dolog történt Magyarországon az elmúlt 2 évben az ökölvívással, amely rapid gyorsasággal visszaemelte az ökölvívást arra a helyre, vagy legalábbis közel ahhoz a helyhez, ahol egyébként neki lennie kell. Tehát újra közbeszéd tárgya az ökölvívás, arról beszélnek hétfőn a munkahelyen, hogy láttad tegnap, most jön egy magyar bajnokság reményeink szerint egy remekül sikerült Tatabányai szervezéssel, ahol remélem megint csak az lesz, hogy majd az M4 Sport közvetítési után másnap arról beszélnek az emberek a munkahelyükön, hogy te láttad tegnap a kis szakát, mekkorát boxolt a Virbánnal, vagy a nem tudom mit. Tehát, hogy ezek jó dolgok, és ez hiányzott az elmúlt 10-20 évből. Tehát úgy ment le itt mondjuk olyan 2000-es évek közepétől egészen az elmúlt időszakig, hogy nem mondom, hogy számolatlanul ömlött a közpénz a sportákba, de eredmény nélkül. Tehát nem volt olyan. Az, hogy néha hoztunk egy EB érmet, egy EB ezüstérmet, hogy a Bacskai Benji volt az utolsó EB aranyérmesünk, még talán Moszkvába 2010-ben, azóta annak is örültünk, hogy az olimpiára kijutott egy vagy két versenyzőnk. Ott már nem is reménykedtünk abban, hogy érmet szerez. Most meg 2-szer is közel álltunk hozzá, mint Kovácsics, mint Hámori Luci, egyetlen egy lépésre volt, és én biztos vagyok benne, hogy ezen az úton haladunk, akkor Los Angelesben már egy nagy csapattal, reális érem reményekkel tudunk utazni.
Én ennek nagyon szurkolok. De most egy picit engedjük el az ökölvívást, mert szerintem végtelen mennyiséget tudnánk erről beszélgetni, és látszik, hogy nagyon élsz, amikor az ökölvívásról van szó, de mégiscsak van Kovács István kokónk, aki a mai vendégem. Hol látja magát Kovács István 5-10 év múlva?
Ugye 5 évre lettem megválasztva tavaly.
De elengeded-e?
Jó, most nem az ökölvívás. Nem látok ki belőle. Tehát most azt látom, hogy 2028 Los Angeles, addig látok el. És azon a 2029-ben, vagy 2030-ban lesz majd újra választás, hogy utána addigra már sínre állítottam a szövetséget, és esetlegesen elfogy belőlem a lendület, és inkább majd valaki más viszi tovább, azt nem tudom. Nem látom magamat sokkal előrébb. Tehát, ha megkérdezted volna tőlem 2022 februárjában, amikor még nem tört ki a háború, hogy hol látom magamat, akkor valószínűleg Svájcban láttam volna magamat, amint éppen az olimpiát, akkor már túl vagyunk a Párizsi olimpián, és készülünk a Los Angeles olimpiára, és az IBA főtitkáraként azon dolgozom nap, mint nap, hogy a nemzetközi ökölvívás egyre jobb, és népszerűbb, és működőképesebb legyen. Nem így alakult a helyzet. Az élet úgy hozta, hogy hazaköltöztünk, az élet úgy hozta, hogy élettem a Magyar Ökölvívó Szövetség, most már régi nevén Magyar Ökölvívók Szövetségének az elnöke, és hogy hozza az élet 2030-ban, vagy 2029-ben, fogalmam sincs. Én abban reménykedem, inkább a reményemet mondanám el, nem látom magamat, a reményemet tudom elmondani, a reményem az, hogy ugyanezzel a hívjuk harci kedvnek, te inkább lendülettel, ugyanennyire célorientáltan, mindig újabb és újabb célokat kitűzve, de továbbra is az ökölvel szolgálva tudjam. Hát most nagy szó a hazámat szolgálni.
Most akkor ellépek oldalra, és máshonnan közelítem meg a kérdést. Jó, most kilépek az ütőtávodból, és előled, belépek melléd. Ha nem az ökölves, akkor mondjuk mi a hobbid? Van hobbid? A golfon kívül arról beszéltünk.
Hát meg a triatlonon, meg a futáson, meg a biciklin. Meg a...
Ami nem sport, akkor bármi más, amikor nem. Tehát akkor neked az életed, a hobbid, a mindennapod az a sport, csak meg kell válni. Ez 99%-ból
ökölvesett. Ez szomorú dolog, vagy jó dolog?
Nem. Próbálom megtalálni azt a kokót, aki kis túlzással kimegy a természetbe, kutyát sétáltat, horgászik.
És nem fut, hanem sétál.
Igen, tudod, ez van olyan mondás, hogyha meg akarod ismerni a világot, akkor picit le kell lassítani. Ha meg akarod magadat ismerni, akkor picit le kell lassítani. Hát egyik sportágat sem arról szól, hogy lassítsál, mert mindegyik csak gyorsít. Mindenkinek van egy sebessége. Nem baj, tehát félrenéz, nem baj, csak próbálom így ezt így kideríteni, kihozni belőled, hogy van-e olyan nem. Főzés, kertészkedés.
Grillezni imádok, mi majdnem
minden
nap.
Minden rendes férfi szeret grillezni.
Grillezni, de nem főzni, meg nem hosogatni, meg nem elpakolni, meg nem tudom, hanem szépen megsütni a húsokat, azt nagyon szeretem. Ráadásul közös ismerősünk Budai Ferenc, Feri papa tanít társa alapján viszonylag jól is sütöm a dolgokat.
Nagyon csoda, amit ők művelnek.
Igen. De nincs olyan hobbi. Szeretek golfozni, de volt olyan év, amikor egyszer se játszottam. Nagyon szeretek utazni, de most már nem is annyira utazni szeretek, hanem ott lenni. Tehát a régen imádtam repülni, régen imádtam a szállodát, régen imádtam azt, ma már nem szeretem, ma már ilyen ez a felesleges idő. Azt szeretem, amikor, nem, most ez így értem, nem igaz, mert nemrég volt a feleségemmel Alaszkába, és ott az utazást is nem úgy körbejártuk, hogy összességében azok, amiket gyerekként, hobbiként szerettem, azok már nem tudtak. Nekem sokat változott a sport érdeklődésem is, tehát volt, amikor imádtam síelni, most ha eltelik egy szezon, hogy csak egyszer egy hétvégét megyek el, akkor sincsen vele semmi baj. Nagyon szerettem, ahogy mondtam, golfozni, most idén egyszer játszottam most a Joellel, a múlt héten játszottunk egyet Tatán, és majd valamikor júliusra van lefoglalva megint egy kör, tehát hogy most lényegesen kevesebbet is golfozok. Nagyon szeretek pingpongozni is, meg focizni is nagyon szerettem, kispályázni, rengeteget kispályáztam, ma már az sincs, elengedtem. De az aktív élet az továbbra is vonz, de ez mondom nem hobbi, ez az életem. Tehát hogyha én ma futottam már egy jót, ezért most már nyugodt vagyok. Ha most nem futottam volna, azért néztem volna az órámat, hogy még vajon míg haza kell érnem a gyerekekhez, addig vajon belefér-e még legalább két kör a szigeten. Most már túl vagyok rajta, tehát nyugodt vagyok. Tehát nekem ez a fizikai leterhelés, a sport az életemnek a része. Tehát nem a hobbim, hanem valószínűleg, hogyha az véget ér, legyen az egészségügyi probléma, akkor valószínűleg gondba leszek, hogy hogyan tudom majd magamat szinten tartani, mert nekem az nagyon hiány, az több, mint egy hobbi. Tehát ez nekem már nem a hobbim, hanem ez valószínűleg az életem.
A családom belül is megvan. Látok, ez az nagyon aktív élet.
A feleségem rosszabb, mint én. Tehát én el tudom engedni azt, hogy nekem ez már nem edzés, nem a szó azon értelmében edzés, ő még mindig. Tehát ő még Káldi Zolitól kapja a napi, a honvéd edzőjétől kapja a napi feladatokat, és neki az nincs meg, akkor kiállhatatlan.
Tehát, van verseny köztetek amúgy?
Ne, hát annyi, hogy ő nekem körülbelül egy olyan fél órát, vagy inkább 40 percet engedélyezett régen, most már egy órát engedélyez, annyival később érhetek célba, mint ő. Tehát, hogy a legtöbb maratonon, ahol együtt indultunk, én kapok tőle egy órát, és megmondta, hogy egy órát várok rád, addig nem érsz be haza, megyek a szállodába. Most legutóbb Szent-Tropéban 1:20 kellett várnia rám, de szerencsére, mivel ő második lett a versenyen, ezért neki ott kellett maradnia az eredményhez. Igen, és így megvárt. Hát ő más kávéháztető, ugye 2:40-es maraton tud futni, ami nekem űridő, tehát nekem a legjobban az 3:26, ami szintén nem rossz eredmény, de hát ő azon csak nevett. Tehát, hogy mi akkor tudunk, mi sajnos, amikor megismertük egymást, akkor sokat edzettünk együtt, mert akkor ő éppen egy nagyon súlyos sérülésből lábadozott, és ezért ilyen regeneráló edzései voltak. Nekem meg kellett szakadni ezekért a 4:44-50-es kilométerekért, ami neki a könnyű, laza futás. De hát neki is most már szép lassan, és nem mondok életkor, de most már neki is a pályafutása szép lassan lett kecseg, és neki is meg kell találnia ebben a sportágban azt a szépséget, amit ő egyelőre még nem élvez. Tehát ő még az a típus, aki, hogyha beér a célba, és nem esett össze, általában összeesik, ha nem esett össze, akkor valamit elrontott, mert akkor tartalékolt.
De ebbe segítesz majd neki, mert ezzel már te túl vagy.
Igen, én már próbálom levenni erről, de még nem, ő neki még céljai vannak, most éppen benevezett, most megyünk Hamburgba félmaratont futni, meg Sevillába is be vagyunk mind a ketten nevezve jövőre, meg ugye nekem az 55 kilométeres tervemben neki jelentős részt kell vállalni, tehát mondtam, hogy legalább egy 30-at fusson velen, segítsenek.
Mondjál már licces erről az 55 kilométerről nekünk pár szót.
55 éves leszek idén, augusztus 17-én, mert hogy a Magyar Ökölvívók Szövetsége is pont aznap ünnepli a 100. születésnapját, és mivel a rendezvényünk 16-án lesz, a Hősök terén lesz egy nagy 100 mérkőzésből álló, ezért úgy döntöttem, hogy akkor nem aznap, mert eredetileg arra terveztem volna, hanem 17-én, azaz a születésnapomon, amikor 55 éves leszek, futok 55 kilométert a Margit-szigeten. Amelyre téged is meghívtalak.
Nagyon köszönöm.
Ez 11 kör, középen, nem megyünk ki, mert az 5300, az csak mondjuk 10 kör lenne, de ez így jobb, bent ott az árnyas részen ott elfutkározunk, és semmi, hát futok 55 km, de most tudom, hogy hülye hangzik, de ez nem egy olyan vészesen nagy dolog. Tehát egy Ironman teljesítése sokkal nagyobb taradat, mert egy Ironman az összesen, nem is tudom, az 226 kilométer. Igazából egy picit úszol, 180-at biciklizel, és a végén futsz 42 kilométer.
Mindig van rosszabb amúgy.
Az Ironman az sokkal. Én csináltam 6 Ironman-t, és minden egyes alkalom, most nem lesz ilyen, de minden egyes alkalommal, amikor letettem a biciklit, és akkor általában olyan 7 óra 10 perc voltam a start után, tehát másfél órát úsztam, és olyan körülbelül 5,5 órát bicikliztem, és leültem a öltöző sátorba, úgyhogy 7 órája úton vagy, és felveszed a futócipőt, és ülsz, hogy mi a francot keresek itt. Általában 40 fok, nagy a tád, általában 40 fok van a sátorban, ott ültök a többi ilyen hülyével, aki már túl van ugyanúgy a biciklin, és most ki kéne menni, és futni kéne egy maratont. Most, amikor már 7 órája sportolsz, tehát ez egy olyan átkattan az embernek az agya, tehát ott átmegy zombiba, és az egész egy ilyen nagyon érdekes, sokszor láttam magamat kívülről. Tehát néha ott elszállt a gondolat, ez nem lesz ilyen. 55 kilométer, ez ilyen értelemben egy sportos embernek mondhatni könnyedén teljesíthető. Tehát nem meghalni megyek oda, hanem jól érezni magam.
Hát nézd, de ez a mi a francot keresek én itt, ez nekem a Balaton átúszás minden egyes alkalmával eszembe jut az első 500 méter.
Hát neked ez mennyi? 1:20?
Hát egy másfél óra, 1:40, 5,2, de ugye vadvíz, tehát hogy az teljesen más, mint az uszodában, ez sokkal-sokkal nehezebb, de ahogy meg keresem az 500-as bóját, és nagyon messze van. És ahogy elérek oda, akkor itt mindig eszem, hogy mit keresek én itt, minek csinálom.
De neked ez új gyakorlat, hát ez...
Hát igen, csak tudod, már másképp szeretek szenvedni. Most már fizikálisan már annyira nem kívánom a szenvedést. Néha jó, tehát ezért mondom, hogy az, amikor bele vagy kényszerítve abba, hogy védekez, támadj, mozog, az oké, mert az egy kényszer. Most már másképp nagyon nehéz magamat rávenni arra, hogy kosarazzak, vagy olyan sportágat csinálok, hogy rajtad múlik az intenzitás, nem máson múlik, hogy milyen intenzíven csinálod.
De képzeld el azt, aki például én még soha nem mentem be 4-szer vagy 5-ször úsztam át a Balatont, és még soha nem mentem be 2 óra alá. 2:10 volt talán a legjobb eredményem, de mondom, hogy nekem volt úgy, hogy úsztam, egyszer csak elkezdtem nézelődni, és majd, hogy nem az induló partot láttam. Tehát olyan kört mentem, mert annyira nem tudok. És ugye az a szemben lévő boglári kilátó, az a gömb, az meg olyan pici, és nem közeledik. Tehát már egy fél órája úszol, és mindig pici. És nem lesz nagyobb. És amikor hátrafordulsz, még mindig olyan, mintha most ugrottam volna vissza. Tehát borzalmas. Nekünk, akik nem tudnak úszni, ez még borzalmasabb élmény. De milyen jó kijönni a vízből.
Nagyon. Ezt ebbe egyetértek.
Az az élmény, maximum. Amikor teljesítetted, na most ez ugyanez igaz mindenre. A maraton is. Amikor beérsz, tehát az a az a büszkeség, amit egy 5000. hely hoz New Yorkban, azt nem tudod összehasonlítani azzal az esetleges fájdalommal, vagy azzal a munkával, amit bele kellett fektetni. Hiszen megcsináltad. Bizonyítottál magadnak, lehet, hogy senki másnak. Lehet, hogy mindenkinek megvan a saját célja, hogy mit miért csinál. Van, aki valakinek akar bizonyítani, legtöbben csak saját maguknak. Magadnak bebizonyítottad, hogy alkalmas vagy rá, meg tudod csinálni. És az ember mindent meg tud csinálni. Tehát ami ilyen fizikai korlátok nincsenek, tehát valaki nem kórosan elhízott, vagy valaki, nem tudom, az akkor általában ezeket a fizikai teljesítmény alapú dolgokat, Balaton átúszás, Balaton körbe biciklizés, futás, meg tudja csinálni. És a táv, az pedig önmagában nem öl meg, csak a tempó. Tehát hogyha te felkészülsz egy feladatra, legyen az 55 kilométer, 100 kilométer, vagy akár egy Balaton körbefutása, ha felkészültél, és ez valóban nem azt jelenti, hogy hetente egyszer elment és futottál egy szigetkört, és aztán nekivágsz egy Balatonkörnek, hanem te rendesen, szisztematikusan felkészültél, akkor ezt teljesíteni tudod. Én most, nekem még van körülbelül olyan 70-valahány napom, ezért augusztus 17-ig, ezt a 70-valahány napot, meg az ezt megelőző 70-valahány napot is már arra áldoztam, hogy amikor odaállok augusztus 17-e reggel, hiszen a korán kezdünk, mert valószínűleg meleg lesz, és nem szeretem a nagyon meleget, akkor ne az legyen a fejemben, hogy jaj, úristen, hogy fogom ezt megcsinálni, hanem várjam azt a pillanatot, hogy elstartolok, és akkor körönként találkozom a barátaimmal, sporttársaimmal, olimpiai bajnokokkal, haverokkal, támogatókkal, családdal, és együtt lett teljesítjük majd ezt az 55 kilométert, és ez baromi nagy élmény lesz.
Neked volt egy olyan időszakod, amikor amilyen évet írunk, annyi kilométert futottál?
Igen. 42 volt az első. Akkor futottam az első maratonomat. Még szegény Montsport Saci élt, Isten nyugosztalja, és neki köszönhetem azt, hogy egyáltalán ezt az egészet fejembe vettem, mert elkezdtem, abba hagytam a sportot, abba hagytam az aktív, elkezdtem golfozni, de fizikai aktivitásom nem volt, és hazajött egyszer a Darnyi Puci, akkor épp Amerikában élt, és felhívott, hogy figyelj, Koko, a hétvégén van ez a nem tudom milyen félmaraton, induljunk. És elindultam bele egy ilyen félmaratonon, 41 éves voltam, és ugyanazzal a lendülettel vágtam neki a félmaratonnak, mint mondjuk versenyzőkoromban, tehát ezeket a 4.40-es, 4.30-as kilométereket toltuk. 1 óra 20 perc alatt, vagy 1 óra 10-valány perc alatt elértünk a Parlamentig, a 17-es kilométerszelvényig, ahol én akkora pofont kaptam, hogy valami elképesztő, lefőtt a kávé teljesen, de hogyha az nem Pesten van, akkor abba is hagyom az egészet, csak tudod, itt mindenki, gyerünk, Kókó, ne add fel! Olyan idegbeteg, hogy magamba szitkozott, hogy miért nem mentek haza vasárnapi ebédet enni, miért nem hagytok meghalni itt a parlamentben. És akkor nagy nehezen bevánszorogtam, 2 óra alatt, tehát 1 óra 15, a hátralévő 4 kilométert 40-valány perc alatt tettem meg, tehát gyakorlatilag 4 kézláb bevonszoltam magam, és akkor elhatároztam, 41 voltam, hogy ez nem lehet, hogy így akkor így kifogja rajtam ez a futás, mert régen jó futó voltam, elkezdtem készülni, és akkor kitaláltam, hogy 42 évesen lefutok 42 kilométert az első maraton. És aztán benne maradtam. Lefutottam a Budapest maratont, akkor utána a következő év elején lefutottam a Prága maratont, akkor annak az évnek a végén már a New York maratont, és aztán jöttek azok az évek, amikor minimum 3 maraton, aztán amikor a 2014-15 környékén rátaláltam a triatlonra, akkor elkezdtem Ironman-eket teljesíteni, és ez egészen 2020-21-ig ment az Ironman-ezés. Most már időben nem fér bele, mert az tényleg nagyon sokat, az úszás meg a bringa az rengeteg időt elvesz. Többet, mint a futás, nem, a futás az többet, mint az úszás, de ettől függetlenül egy Ironman-ra való felkészülés, az heti 20 órát kell, hogy az edzéssel törts, az, másképp az nem működik. Ezt elengedtem, de a sport, mint olyan, az megmaradt a futás iránti szeretet. Most is, ha elmegyünk bárhova, a feleségem meg én közösen, kizárólag úgy nézzük a szállást, hogy a környékén tudunk-e futni. Nem vicc, tehát hogy jó az a Manhattan,
lesz meg minden.
Jó az a Manhattan, de közel legyünk a parkhoz. De reggel garantáltan azzal kezdjük a napot, hogy irány a parkba futni.
Koko, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Rengeteg olyan dolgot erősítettél meg, sőt új dolgokat is mondtál, amit úgy feltételeztem, hogy egy ilyen emberben megvan, és az valami fajta motor az életében. Rengeteg célod van, rengeteg energiád van, talán egy falura való is van, tehát falunyi emberre való energiád van, céljaid vannak, elszántságod elképesztő, és azért nagyon messzinek érzem én még azt, amikor te azt mondod, hogy picikét elkezdesz természetet járni, és kutyát sétáltatni, vagy horgászni, de hát ki tudja, még talán ez is el fog jönni az életedben.
Az akkor nagy a baj, ha engem látsz horgászni, légy szíves, azonnal szólj.
Hát figyelj, a madárjár.
Hát jó, de hát
ez szeret horgászni.
Valakinek azt is kell csinálni.
Igen, én néha oda szoktam ülni mellé. Tehát nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom, nagyon jó beszélgetés volt, nagyon örülök, hogy megtiszteltél ennyi terveddel, információddal, gondolatoddal, és És szerintem nagyon-nagyon sokan mást is tanulhattak ebből, mint hogy hogyan kell jól ökölvívónak lenni, hiszen nagyon sok olyan gondolatot osztottál meg velünk, ami nem csak az ökölvíváshoz, hanem magához az élethez is kell. És hát remélem, hogy sok mindenkinek ez átment, és sokat megfogadnak tőled. Köszönöm szépen, hogy beszélgetettünk.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék meg